Tisztelt Hallgatóság, most olyan dologról lesz szó, ami annak idején, 25 éve, az akkori standardmodellnek a megkérdőjelezésének ellenfelének készült vagy számított, aztán neki őrültségnek nézte egy ideig, és most már a mai standardmodellnek szerves része, annyira, hogy a legújabb és magyarul is megjelent kozmológia tankönyv, az már az inflációs kozmológia nevet viselő. Tehát ez az elmélet, ez részévé vált a standardmodellnek, pedig egészen furcsa dolgokat tartalmaz, például antigravitációt, meg megolvad a vákum és ehhez hasonló furcsaságokat. Ezekről szeretnék részletébe beszélni. Én már többször végigszaladtunk a kozmológia, modern 20. századi kozmológiának a történetén. Ez a klópont az elismerés volt, hogy a gravitációt nem a newtoni, hanem az einsteini módon kell leírni, az általános relativitás elmélettel. Ebből Friedman kihozta a táguló világegyetemnek a modelljeit, 29-ben Hubble felfedezte a galaxisok távolodását, a Hubble-törvény, ezen komolyan vették ezt a geometriai kozmológiai modellt, tehát ősrobbanás és onnan szétspriccelő anyag. Akkor még nem tudtak konkrétan semmit arról, hogy milyen volt az anyag, amikor közel volt a nulla állapothoz. Közben a kvantummechanika és egyéb fizikai tudományágak fejlődésével erről is egy csomó információ összegyűlt. 48-ban Gamow összerakta ezeket a részleteket, és kiszámolta, hogy akkor az univerzumnak a kezdet környékén forrónak kellett lenni. Azt is megjósolta ennek a forróságnak, a forró plazmának a vízfényét ma is lehet látni. Ez az, amit 64-ben felfedeztek, hát attól kezdve beszéltünk fizikai kozmológiáról, komolyan vették sokan ezt a modellt. Akkor sokan rászálltak, és elkezdték kidolgozni a részleteit. Hamarosan kiokoskodták a harmadik nagy kísérleti bizonyítékot, tehát a galaxisok távolodása és a háttérsugárzás mellett a harmadik bizonyíték, amit mindig szoktak emlegetni, az a könnyű elemeknek az eloszlása. A nehezebb elemeket a csillagok hozzák létre a belsőkbe, könnyű elemek az univerzum őskorszakában néhány perccel a nagybomb után keletkeztek. Volt egy rövid időszak, amikor elég meleg volt ahhoz, hogy az atommagok részeit, tehát a nukleonok azok egyesüljenek, de már nem volt annyira meleg, hogy ezeknek az egyedisége megszűnjön. Tehát a proton-antiproton párok már nem játszottak szerepet, de a protonok meg a két proton például közel tudott menni egymáshoz. Most már nem tudnak közel menni egymáshoz, mert olyan nagy energia kellene, hogy legyőzzék a Coulomb taszításukat, az meg általában nincs, mert hideg van. Akkor még elég meleg volt. Tehát az első néhány percben akkor lezajlottak a magfúzió kezdeti lépései, később már tovább már nem mehetett, mert az anyag lehűlt, és már nem volt alkalmas magfúzióra. Ennek a részleteit kiszámolták a standard modell alapján, és ennek alapján megjósolták, hogy a könnyű elemek, mondjuk a berilliumig bezárólag, milyen arányban vannak ezeknek a különböző izotópiai, milyen arányban vannak jelen a világegyetemben. Ezeket nem hozhatták létre a csillagok, hiszen ezek az anyagok, ezek olyanok, hogyha a csillagokba kerülnének, ott azonnal tüzelőanyagként elégnének, ezek korábbról származnak. A részletes számítások nagyon megegyeznek a modellel. Fontosabban ezek az arányok, amik így kijönnek a modellből, ezek rettentően érzékenyek a tágulás paramétereire. Tehát ki lehetett választani azt a forgatókönyvet a sok párhuzamos, vagy sok lehetséges modell közül azt, amelyiknek az adatai megegyeztek a különböző könnyű elemeknek az eloszlására vonatkozó adatokkal, és ezzel akkor ki lehetett választani a standard forgatókönyvek közül az egyiket. És ez úgy nagyjából rendbe tett mindent, ez ott a 70-es évek eleje. Ekkor mondta Zeldovics azt, hogy a nagy boomnak a standard modellje éppen olyan fix és bizonyos szerepet játszik, biztos szerepet játszik a tudományban, mint például a bolygóknak a kopernikuszi modellje. Most már senki sem gondolja komolyan azt, hogy a napkering a Föld körül, ugyanúgy senki sem veheti komolyan az olyan modelleket, amiben nincs ősrobbanás, és az a kezdeti néhány percnek a forgatókönyve nem úgy van, ahogy itt kiszámolgatták. Természetesen ma is vannak, akik alternatív modellekkel jelentkeznek, de ezeknek nagyon fel kell kötniük a gatyájukat, hogy mindazt megmagyarázzak, amit ez a modell megmagyaráz, és még egy csomó mást is kitaláljanak, ami aztán előrezhető. Ez volt a helyzet a 70-es évek közepén, végén. A modell nagyon jól működött, volt benne egy csomó önkényes paraméter, amit be kellett állítani, és senki nem tudta, hogy miért pont annyi, miért olyan sunggal tágul az univerzum, miért pont 10^8-szor annyi foton van a világban, mint proton, és így tovább. Ezek valamilyen értelemben adott paraméterek voltak. Ekkor, amikor a részleteknek elkezdtek utána számolni, és próbálták rekonstruálni a nagybumból a mai világunknak a képét, akkor bukkantak fel egy kis homályos felhők itt ennek a modellnek a szépre csiszolt ábrázatán. Nem olyan típusú felhők, amik megkérdőjelezték volna a modellnek az érvényességét, tehát nem cáfolatok, hanem hát ez így rendben van, de milyen furcsa, mennyik nem másképpen is lehetne, de hát érdekes módon pont így van. Ez olyan, mintha kiszámolnánk, hogy a nap az pontosan, mit tudom én, 10%-on darab atomból áll, de egyel se többből, meg egyel se kevesebből, milyen furcsa lenne. Hát nem, semmi nem törvény nem tiltja, de hát, hogy az ember csodálkozna egy kicsit. Körülbelül ilyen jellegű dolgok bukkantak fel. Ezek egymástól teljesen különállónak látszó problémák voltak. Hát itt is egy kis furcsaság, ott is egy kis furcsaság, stb. Volt néhány olyan, amire azt se tudta az ember, hogy furcsaság, vagy hogy úgy kéne lenni, ahogy másképp gondoltuk, de aztán nem úgy van, mindjárt mutatom a konkrét részleteket. És ekkor 1980-ban történt egy olyan fordulat, hogy két fiatal amerikai fizikus egy új elmélettel lépett elő, és ez a felfúvódó világegyetemi inflációnak az elmélete. Ez nem ezeknek a nehézségeknek a megoldására született. Egészen máshonnan eredt. Ugye a kozmológiai standard modellel párhuzamosan kiépült a részecske fizikusoknak a standard modellje. Amikor én egyetemre jártam, akkor még legalább ABC-be kellett megtanulni az elemi részecskéket, mint nem volt köztük rend. Tudták, hogy ezek vannak, azok vannak, ez ezt csinálja, azt csinálja, de nagy katyvasz volt. Mint Mendelejev előtt a kémiai elemeknek a táblázata, ott is valamilyen módon megtanították őket, de senki nem látott köztük rendet, hasonlóságot. Mendelejev rájött arra a módra, hogy ezt rendezni lehet, és ezzel hirtelen áttekinthető táblázatot kapott, amiből mindenféle új dolgokat meg lehetett jósolni, például a hiányzó elemeket. Természetesen egy ilyen szerkezetnek a létezése azt sugallja, hogy van emögött valamiféle rendező elv, és hát ez még csak jóval később mennyire, utána majdnem 100 évvel történt meg, hogy rájöttek, hogy milyen az atomnak, az elektron hiának a szerkezete, és ez hogy magyarázza a periódusos rendszert. Hasonló módon valamikor a 60-as években elkezdték felfedezni a különböző elemi részecskék közötti szimmetria szabályokat, valamilyen módon bizonyos részecskék hasonlóan viselkednek, mint a másik, csak most már annyival gyakorlatilag tapasztalatabbak voltak a fizikusok matematikából, hogy ezt rögtön át tudták fogalmazni olyan elméleteké, amik az elemi részecskének szerkezetet tulajdonítottak a kölcsönhatásoknak mindenféle szabályokat, és ezzel új részecskék létezését jósolták hasonló módon, mint ahogy mennyire megjósolta a hiányzó elemeket. És tehát nem csak a fenomenológiai leírás született meg, a táblázat, a rendszerezés, hanem emögé közvetlenül az az elmélet, ami a kémiai elemeknél még majdnem egy évszázadot váratott magára. Most ez az elmélet nagyjából összeállt a 70-es évek elejére, 73-ban történtek a nagy áttörések. Két elmélet, az egyik az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatásának az egyesített elmélete, Wernmann, Szelem és Glashow nevéhez fűződik, ők aztán később Nobel-díjat is kaptak érte. A másik pedig az erős kölcsönhatásoknak az elmélete, ami durván azt mondja, hogy a proton meg a neutron nem elemi objektumok, hanem kisebbekből, a kvarkokból és az azokat összetartó gluonokból állnak, hogy állnak össze, milyen dinamikája van ezeknek a kisebb részecskéknek, erről szól ez az elmélet. Ez a két egymástól függetlenül kiépülő elmélet matematikailag nagyon hasonlított egymással, ugyanazt az alapötletet használta ki, lényegében a megfelelő egyenleteknek továbbfejlesztett változatát, és ezért azóta is dolgoznak ennek a kettőnek az egyesítésén, ez az úgynevezett nagy egyesített elmélet. Most ezeknek az elméleteknek közvetlen kísérleti jóslatai voltak, egy csomó egymástól független, és ezek közül némelyiket már 73-ban, tehát mindjárt a elmélet megszületése után már kimértek. Ez az elmélet is jósolt újabb elemi részecskéket, 83-ban nagy örömmel fetezték fel a CERN-ben az első 5 darab olyan részecskét, amit megjósoltak. Úgy értem, hogy kétfajta részecske és összesen 5 darab volt belőlük. Ma már a mostani részecskegyorsítók másodpercenként 100 milliót gyártanak ezekből, hiszen már tudják, hogy hova kell beállítani a paramétereket. Szóval ezek az elméletek, ezek nagyon sikeresek lettek, elfogadottak, és ennek a két amerikának azt jutott eszébe, hogy rendben van, hogyha az alap dolgoknál, a részecskéknél megváltozott a fizika, és nagyjából kialakult egy most már standardizálódó kép, akkor ezt alkalmazzuk a kozmológiára. Nézzük meg, hogy ezeknek az újfajta, az új elméletek által feltételezett létezőknek miféle következményei vannak a nagyvilágra, a kozmológiára. Nyilván minél nagyobb energiájú részecskékről van szó, szóval annál korábbra kell visszamenni az ősrobbanáshoz. Tehát, hogyha a magfizikának megfelelő hőmérsékletek azok 3 perccel nagy bum után voltak, akkor az elemi részecskék egymás közti ütközésének megfelelők azok néhány másodperccel vagy annak a töltrészénél. A még elemibb részecskék, kvarkoknak a fizikájának a megnyilvánulása az még korábban, a másodpercnek a még kisebb tölt részénél jelent meg. Ebben az elméletben a gyenge és elektromágneses kölcsönhatásnak az egyesített elméletében bukkant fel egy nevezetes létező, az úgynevezett Higgs mező, És ennek a furcsa tulajdonságai indították ezt a két amerikaiat, Gouldot és Sternhardt arra, hogy, hogy a kozmológiában ennek a szintén furcsa következményeinek utána számoljanak. És aztán hirtelen óriási perspektívák nyíltak meg ebben az ügyben. Na, nézzük meg azt, hogy hogy nézett ki a... hogy miféle furcsaságok voltak a modellben, amit nem értettek, vagy amit meg kellett magyarázni. Tehát hogy épül fel a standard modell? Nagyjából fókuszált, igaz? Akkor meg is... Jó. Tehát ez most a kozmológiai standard modell egységes képet jelent. Meg kell adni néhány speciális kezdőfeltételt, milyen sunggal repül szét a világéten. Voltak benne kisebb-nagyobb hiányosságok, ami mindjárt előkerül, és voltak néhány filozófiai elemet is megfelelő vanni. Ezt az egyenletet már fölírtam többször, hogy az általános relativitás elmélet igen bonyolult képleteiből a nagyon speciális esetre, a homogén izotróp univerzumra, ami durván szóval annyira gömbölje, amennyire csak lehet, erre alkalmazva, hosszú számolás után kijön az az egyenlet, ami pontosan megegyezik a Földről földobott kőnek az egyenletével. Tehát ugye az a mozgási energia és a helyzeti energia, az ugye mínusz g/m², erre a Föld középpontjától mért távolság, ennek az a kettőnek az összege az energia állandó. Ugyanez az egyenlet jön ki az általános relativitás elméletből is. Ennek az a megoldás, hogy ha az E pozitív, akkor lehetséges az R-rel a végtelenhez tartani, és akkor ez nullához fog tartani, és akkor még a végtelenben is marad némi mozgási energiánk, hogy repüljön. Hogyha E negatív, akkor nem lehet elmenni a végtelenben, akkor földobjuk a követ, és visszaesik. Ez felel meg a táguló világnak a visszaeső, vagy a végtelenben elrepülő modellének. A mai világban ez a három nagyjából egyforma nagyságrendben esik, tehát a kő az repül meg bizonyos távolságban van a centrumtól. Mi van akkor, amikor az idővel a nullához tartunk? Hát ugye földobták valahogy a nulla pontból. Itt már megszűnik az analógia, mert a Földről a követ nem az origóban, nem a Föld középpontjából dobjuk föl, hanem a Földnek a felszínéről. Tehát egy véges R-nél kezdjük feldobni, véges sebességgel. Nem bukkan fel az a probléma, hogy mi van, ha az R-rel nullához tartunk, és akkor végtelenek lesznek ezek a tagok. Viszont az univerzumban ténylegesen el kell mennünk az R=0 pillanatig, a T=0 környékén. Akkor ez végtelenhez tart. Akkor ennek a másiknak is végtelenhez kell tartani, hogy a különbségük egy véges szám maradhasson. Tehát a nulla közelében végtelen sebességgel spriccel szét a világ nagyon pici állapotban, nagyon nagy sebességgel. Ezért ilyenkor ezt az állandót az ember elhanyagolhatja. Tehát a különböző modellek ott összefutnak, ott nagyjából mindegy nekik, hogy az E az mennyi, hiszen a két nagyon nagy tag mellett az a kicsi az úgyse számít. Később aztán fontossá válik, hogy visszaesik, vagy a végtelenség tágul a világ. De ez az egyenlet kijön akkor, hogyha az ember feltételezi azt a modellt, amit hát Friedman is feltett. Van egy adott méretű gömb, van benne valamennyi anyag, hogyha kétszeresére tágul, akkor a sűrűség 8/8 részére csökken, hiszen ugyanannyi anyag tölti ki. Hát az atomos anyagra, gázra, meg galaxisokra ez magától értetődőnek tűnik, tehát egy adott gömbben a tömeg az állandó. Igazából nem az az egyenlet jön ki, amit itt felírtam, hanem az M helyébe be kell írni azt, hogy a térfogatszor a sűrűség. Tehát az Einstein egyenlet a sűrűséget tartalmazza, de ezzel a természetes gondolattal át lehet ilyen alakra írni. Viszont fölmerül az, hogy hát ha másfajta anyag is létezik, és hát tudjuk, hogy amikor a világ sűrű és forró volt, akkor az elektromágneses és másfajta sugárzások töltötték ki. A sugárzásnál viszont az a érdekesség, hogy ez a sűrűség ez nem úgy változik, mint az atomos anyagnál. Az energiasűrűséggel arányos C4-es osztóval a tömegsűrűség. A Stefan Boltzmann törvény megmondja, hogy az energiasűrűség a hőmérséklet negyedik hatványával változik. Akkor ebből az következik, mivel hogy tudjuk, hogy a hőmérséklet az 1/R-rel változik, ezért a sűrűség 1/R a negyedikennel fog változni. Tehát ez a adott gömb, amikor megnő kétszeresére, akkor a benne levő ösztömeg, ösztenergia nem marad állandó. Durván szóval ugyanannyi foton marad benne, csak mindegyik fotonnak nyúlik a hullámhossza, és ezért csökken az energiája. Tehát itt más a paramétereknek az értéke, más a függvény. Az embernek eszébe jut az a furcsaság, hogy mi van akkor, hogyha ezekbe a képletekbe a sűrűség helyére állandót írnánk be. hát ez a marhaságnak tűnik, hát ugye őrült kozmológiákról van szó, tágul a világ, nanál, hogy ritkulni fog az anyag. Milyen lenne az a világ, ami tágul, és mégis ugyanolyan sűrűségű lesz benne az anyag? Hát kiderült, hogy pont létezik ilyen anyag, és mindjárt erről fog beszélni. Ezekben a képletekben akkor az ember beírná azt, hogy a sűrűség állandó, akkor ez a tömeg ez arányos az R-nek a köbével. Visszaírjuk ebbe a képletbe. Tehát itt az M helyébe R köbet, akkor itt R négyzetes lesz. Amikor nagyon nagy, tehát nagyon közel vagyunk az origóhoz, akkor el lehet hanyagolni, azt kapjuk, hogy a V négyzet arányos az R négyzettel, azaz a sebesség arányos a távolsággal. Ez egy egyenlet, amit meg lehet oldani, és az jön, hogy exponenciális gyorsulással tágul a világ. Tehát a szokásos modellekben ilyen lassuló görbéket kapunk, hogy egyre kevésbé meredekebb, ahogy múlik az idő. Ez azt értjük a földobott kőnél. Mi történik? Hát a földobott kő lassul, mert fékezi a gravitáció. Ha nem volt elég nagy sebesség, annyira lelassul, hogy vissza is fog esni. Ha nem, akkor csak csökkent, aztán végül valami állandó sebességhez fog tartani. Az a furcsa dolog, hogy exponenciális függvénynek megfelelően egyre gyorsuló ütemben nő a sugár az idő függvényében, ez kijön matematikailag abba, hogyha feltételezzük, hogy a sűrűség állandó, de hát kilátott ilyen anyagot. Matematikailag ilyen megoldást egyet már láttak korábban. Már beszéltem arról többször, hogy Einstein megváltoztatta a frissen elkészült általános relativitás elméletet azért, hogy a statikus modellt kihozza. A gravitációt neki kompenzálni kellett egy taszító erővel, ez volt a kozmológiai állandó. És úgy gondolta, hogy ez arra való, hogy a statikus modellt megmagyarázzák. Fizikailag ez viszont azt jelenti, hogy a világban be van építve egy általános taszítás. És De Sitter csinált egy olyan megoldást, megtalálta az egyetének egy olyan megoldást, ahol üres a tér, nincs benne anyag, és mégis az üres tér exponenciálisan gyorsulva tágul. Ez a De Sitter paradoxon, furcsa dolog. Einstein azt hitt, erről is már beszéltem, hogy a Mach elvet valósította meg az elméletével. Mach szerint a távoli objektumok határozzák meg az itteni testeknek a tömegét, az tehetetlenségét, tehát az inerciális viszonyok azok attól függnek, hogy milyen körülöttünk az anyag elosztása. Üres világban nem lenne értelme tömegről beszélni. Einstein azt gondolta, hogy az ő matematikája ezt önti képletekbe, ezt a fizikai gondolatot, de nem ez történt. Az üres világban is lett az egyenleteknek furcsa megoldása, egy exponenciálisan táguló megoldás. Novácki Károlynak a relativitás elmélet könyvében kicsit gúnyosan emlegeti ezt a De Sitteri csodaként, hogy hát az egyenletben nem teszünk be semmit, mégis kijön az, hogy gyorsulva tágul a világ. Ez még ugye a 60-as években íródott az a könyv. Formálisan a kozmológiai egyenletekből is egy ilyen jön neki, hogyha állandó sűrűséget írnánk bele. Durván szólva a kozmológiai állandó az matematikailag olyan szerepet játszik ebben az egyenletrendszerben, mint egy állandó sűrűségű furcsa anyag. Hát ez az ötlet, ez felmerülhetett valakiben, de hát természetesen őrültségként elutasította, ilyen görbét senki nem látott. Na nézzük, hogy milyen problémák voltak a standard modellben, amit egyesek problémának látott, mások kevésbé. Múltkor már felírtam ezeket a paramétereket, a természetes mértékegységeket. Tehát kiindulunk a három alapvető természeti állandóból, a fénysebességből, a Planck állandóból és a gravitációs állandóból, amik egy-egy univerzális fizikai ágra, speciális relativitás elméletre, kvantumelemetre és a gravitáció elméletre vonatkoznak. Tudomásunk szerint ezek univerzálisak, minden anyagfajtára egyaránt érvényesek. És ugye Planck kiokoskodta, hogy ezekből ki lehet számítani olyan természetes egységeket, amiket, hogyha a közönséges méter, szekundum, meg kilogram helyet használnánk, akkor ezekben elbeszélve ezek a konstansok egyet adnának. Mi láttuk, hogy ezek ilyen furcsa értékek, 10-45-en szekundum, 10-35-en méter, 10-8-on kilogram, ezek nem egyeznek meg az atomi skálával, jóval kisebb méretek és jóval nagyobb tömeg szerepel benne. Természetesen ezek az egységekkel további fizikai mennyiségenek az egységeit is lehet definiálni. Tehát például, hogyha egységnyi tömegnek megfelelő M-szer C négyzet energiát teszünk be egy ilyen Planck méretnyi kockába, akkor megkapjuk az energiasűrűségnek, vagy más néven a nyomásnak a természetes egységét. A energiának az egység a 19-en zsúlnak felel meg, hát ez már ilyen erőművi nagyságrendű energia. És így tovább. Egyebek között ki lehet számítani a hőmérsékletnek ezt a természetes Planck egységét, amit ennyi energia oszt a Boltzmann-állandó, ez 10-32-en Kelvin. Hát ez jó meleg. Most azt gondolná az ember, ez ugye most nem fizikai spekuláció, hogyha ezek a világ természetes egységei, akkor valamikor, valahol a kezdetnél, hát ezek voltak a természetes, a kezdőrúgásnak a paraméterei. Tehát valahogy, amikor a világ Planck időnyi öreg volt, akkor a mérete, ennek az átmérője, ez mondjuk Planck hosszúságméretet, és az ezt kitöltő anyagnak a hőmérséklete pedig a Planck hőmérséklet lenne 10^32-en. Természetesen ezt nem várja senki, ezt nem mondta ki senki, hogy ez a természetes, ez nem fizika, tehát ez satszolgatás. De hát azért úgy az ember nagyjából azt gondolja, hogy valami ilyesmi történt. Hát mennyi volt akkor a hőmérséklet? Hát tudjuk, hogy ma 2,7, tehát durván 3 Kelvin a hőmérséklet. A világ mai görbületi sugarát, amit be lehet látni, ez kb. 10^26 méter, és láttuk, hogy a hőmérséklet fordítva arányosan változik a sugárral, ebből vissza lehet számolni azt, hogy amikor a világ még csak 10^-45 szekundumos volt, akkor mennyi volt a hőmérséklet. Azért jött 10^60 Kelvin. Hát az még melegebb. De nem egyezik a 10^32, hanem sokkal-sokkal melegebb. Úgy néz ki, hogy a kvantumgravitációs korszak, ugye arra jellemzőek, arra nem tudunk semmit, ezért lehet ilyen fogósabb beszélni róla, kvantumgravitáció elmélete még nem létezik, tehát majd 50 év múlva az itteni fiatalok majd előállítják. Tehát mindesetre ebben az elméletben, ezzel az elméletre kell majd leírni az első 10^-45 másodpercnek a történetét. Az most úgy tűnik, hogy nem konzisztens a dolog, tehát nem valósultak meg ezek a Planck paraméterek. Ha elrevezzük a hőmérséklet történetét, mondjuk logaritmikus skálán, tehát erre múlik az idő, meg a logaritmus erre a hőmérséklet logaritmusa van, itt vagyunk most, tudjuk a tendenciát, visszakövetjük ide, 10^65 kapunk, és nem a Planck hőmérsékletnek megfelelő értéket. Hát most mondhatjuk azt, hogy ugyan már miért kéne a világnak követni azt, amit mi kiszámolunk a mértékegységekkel kapcsolatban, biztos valami nem alapvetőre találtunk rá ezzel a játékkal. Tehát lehet, hogy esztétikai kérdés, hogy valamit nagyon nem értünk. Ez egy ilyen félig meddig vitatott kérdés volt, senki nem vette túl komolyan. Van egy másik, ami már komolyabb probléma volt. Itt vannak ezek a bizonyos görbék, amik kijöttek a Friedman modellből, a világ mérete a időfüggvényében. Annak a bizonyos egyenletek, amit fölírtam, annak a különböző megoldás görbé. Végtelen sok ilyen két görbe, amit együtt indulnak. Miért indul minden görbe együtt? Azért, mert mondtam, hogy az E paraméter, az a nulla környékén elhanyagolható, mert a kinetikus energiának megfelelő, meg a potenciális energiának megfelelő tagok is végtelenek, és hát ott azok mellett kutyafűre az, hogy mennyi legyen véges E, ott nem számít. Ott nagyjából mindegyik görbe egyformán, mert csak később válnak el egymástól. Ha az E negatív, az annak felmeg, hogy nem elég nagy sebességgel dobtam föl a követ, fölmegy, aztán visszapottyan, és akkor ilyet kapunk. Hát különböző kezdősebességgel lehet földobni, és akkor különböző görbéket kapunk végtelen sokat. Van egy kritikus sebesség, ez a második kozmikus sebesség, ha azzal dobom föl, ami annál gyorsabban repül, az elmegy a végtelenig. Át lehet fogalmazni ezt az egyenletet úgy, hogy ha a világnak a mai sűrűsége egy kritikus sűrűségnél nagyobb, akkor ugye elég erős az anyagnak a gravitáció, hogy a szétrepülő galaxisokat lefékezze, aztán majd visszahúzza. Ha a kritikus sűrűségnél kisebb, akkor hagyja szétrepülgetni. Hát mit kell csinálni? Meg kell mérni a mai sűrűséget, és meg kell mérni a Hubble-állandót, tehát ennek a tágulásnak a mennyiségét, ezzel belülni, hogy hol vagyunk ezen az ábrán, és akkor megmondani, hogy mi lesz a világgal később. Hát ha valakit izgat, hogy fejünkre esik el az univerzum, vagy nem. Az biztos, hogy legalább 50 milliárd évig nem esik a fejünkre, ez már akkor is biztos volt, de hát az még lehet több reggeli. Hát a kritikus sűrűséget a Hubble-állandóban meg lehet becsülni, és a valódi sűrűséget szintén. A Hubble-állandóban nagy bizonytalanság van, hogy erről már többször volt szó. A Hubble-állandó méri meg az adott távolságban levő galaxisok sebességét. A sebességet pontosan tudjuk, a távolságot kevésbé, ezért a Hubble-állandón állandóan vitatkoztak. Tehát mióta megmérték, le lehet rajzolni, van egy olyan görbe, hogy a Hubble-állandónak az időfüggése. 1929-től 2000-ig. Nagyon szép hiperbolát lehet ráilleszteni. Tehát változott a Hubble-állandó, de ez nem azért, mert a világegyetem változott, hanem a mérések pontossága nőtt, és egyre, de ha jobban megnézi az ember, azért cikcakok is voltak benne, szóval nem monoton változott. Időnként visszanőtt egy kicsit, aztán megint csökkent. Mindenesetre nem tudjuk pontosan. De a világ sűrűségét se tudjuk pontosan. Hát azt meg lehet számolni, hogy egy adott köb fényévben hány csillag van, vagy mondjuk köb kiló fényévben hány csillag van, vagy hány galaxis. Egy galaxisban hány csillag van, azt is nagyjából tudjuk. Azt is tudjuk, hogy egy csillag az 10-57. Darab atomból áll, ezt lehet vezetni, plusz-minusz egy nagyságra. Így meg lehet satszolni, hogy mennyi az anyag sűrűsége. De nem biztos, hogy minden világít, ami létezik. Sötét gázfelhők, fekete lyukak, Isten tudja meg, mi minden lehet a világban. A mai legfrissebb eredmények szerint az, amit látunk, amit világító anyagnak látunk, az az összanyagnak mintegy 4%-a. Amikor ezek a számolások 25 évvel ezelőtt elkezdődtek, akkor olyan satszok voltak, hogy körülbelül az 1/10-ét látjuk az anyagnak, de valami hiányzik, nem tudjuk biztos, hogy hol van. Mit jelent ez? Hogy nem tudjuk pontosan elhelyezni magunkat ezen a görbén. Hát valahol itt, ami ugye, hogyha itt lett volna, az azt jelenti, hogy a bizonytalanok vagyunk ugye, hogy melyik görbén vagyunk, de hát előbb-utóbb csak a fejünkre esik a világ, vagy 100 milliárd, vagy 500 milliárd év múlva. Ha itt lennénk, akkor végtelenségig tágulunk, és hogy milyen gyorsan fogunk a végén szétrepülni, az lenne bizonytalan. De ha itt vagyunk, akkor ebbe beleesnek olyan görbék, amik visszafordulnak, és amik a végtelenségig tágulnak, tehát még az sem biztos, hogy végtelenig tart a világnak az élete, vagy véges idő múlva vége lesz. Most ha valaki a laborban azt mondaná, hogy egy mért paraméter való 1/10 és 10 között van, hát akkor nagyon csúnyán néznének rá, de az ismert csillagászati kozmológiai nehézségekre hivatkozva az ember azt mondhatja, hogy ez már elég tisztességes mérés volt. A bonyodalom abból következik, hogy elkezdjük visszafele követni ezeket a görbéket. Ha megyünk vissza, a görbék közelednek egymáshoz, egyre sűrűbben vannak, és hogyha hát meddig kell visszamenni? Nyilván oda, ahol már nem tudunk mit mondani. Mikor dőlhetett el, hogy melyik görbén vagyunk? Hát utaljuk át a másik ügyosztályra, a kvantumgravitációs ügyosztályt még nem hozták létre, vissza kell menni 10-45. Másodpercig, addig tudjuk követni a görbéket, azelőtt mi volt, hát ott történtek azok a folyamatok, amik beállították a paramétereket. A görbék mennek összefele, durván fordítva arányos ez az eltérés, a sűrűség eltérés a kritikus sűrűséghez képest, ez egy per az idővel változik. Ezért itt 10-60. Pontossággal kellett ráéleszteni. Hogyha most egy nagyságrend a bizonytalanság, akkor itt 60 nagyságrend pontossággal rá kellett éleszteni. Tehát azt lehet mondani, hogy a sűrűség akkor, a kritikus sűrűség szorozva 1,000000000, írok 60 darab nullát, és utána egy egyest, ennyi volt, vagy pedig 0,99999, és akkor az utolsó 60. egyik írok a 9-eseket. Ilyen pontossággal rátették a piros görbére a világot, mert ha nem olyan pontosan tették volna rá, akkor már jóval hamarabb elmászott volna messzire. Ha még ma is ilyen közel van hozzá, nem tudjuk eldönteni, melyiken van, ez azt jelenti, hogy annak idején rettentő pontosan célozták. Most itt lehet töprengeni az Úristen, vagy a természetfelelős, vagy ki a csodát csinálta, vagy a véletlen. Hát a véletlen az ember még kevésbé hiszi, hogy ilyen pontosan rátette a világot erre a görbére, de természetesen nem lehet kizárni. Tehát azt mondhatjuk, hogy a mai világban arra tudunk következtetni, hogy valamikor a kvantumgravitációs korszakban 60-tizedes pontossággal közel voltunk a kritikus görbéhez, hát Istenem, azt mondjuk, hogy véletlen vagy szerencse, ez van. Ugye azon se töprek senki, hogy miért pont ennyi a Földnek a sugara, miért nem 1 kilométerrel több, hát így alakult valahogy. Ott lehet töprengeni természetesen, hiszen ennek ismerjük a kialakulási folyamatokat, ennek a paraméternek a kialakulásáról nincs semmi ötlet egyelőre. Mi van, hogyha az Úristen nem ennyire pontosan célzott volna 60-tizedes, hanem csak 50-tizedes pontossággal, hát akkor, és vagy rajta vagyunk a piros görbén, hogyha exaktúrá tesszük, vagy egy kicsivel alatta, egy kicsivel fölötte, de ezek a görbék annyira eltérnek, hogy már 1 millió évvel a nagy bum után már összeroppant volna a világ, vagy 1 millió évvel a nagy bum után annyira szétspriccelt volna, hogy minden szerencsétlen atomocska egymagában találta volna magát, és abból nem jött volna össze galaxis, meg a bőben, meg csillagász. Hál' Istennek a világ nem ment ilyen gyorsan szét vagy össze, hanem még ma, 10-18. Másodpercet, az 10-valahány milliárd évvel a kezdet után is még úgy nagyjából megvan, és amikor az anyag lehűlt, akkor még elég sűrű volt ahhoz, hogy észbe kapjon és elkezdhessen tovább sűrűsödni, és létrehozhasson ilyen kompaktabb objektumokat, mint a csillagok meg a bolygók. De mi van akkor, hogyha 70-tizedes pontossága azt a harmónjára rádolgozott volna az Úristen, akkor a világ annyira pontosan rajta van az a piros görbén, hogy még ma sem tért volna el tőle semmennyire. Ez azt jelenti, hogy a sűrűség ma is teljesen egyenletes lenne, tehát nem jönhettek volna létre galaxisok meg egyebek a sűrűség elosztások miatt. Szóval jól ki van ez számolva, ez a 10-60. Most miért van ez így? Hát furcsa. Tehát még egyszer, az a kérdés, hogy kell-e nekünk erre a miértre válaszolni? mondhatjuk azt, hogy a fizikai paraméterek annyiak, amennyik megmértük, ennyi, tarthatjuk szerencsénknek, de az már nem tartozik a fizikához, az már inkább az esztétika vagy a hit kérdése, hogy örüljünk egy ilyen paraméternek, aminek következtében itt lehetünk. Volt egy másik furcsa gond szintén a 70-es években, 80-as években. Ezek a standard részecske fizikai modellek, ezek megjósoltak egy csomó újfajta részecskét. Nem csak ezeket az ismert elemi részecskéket, hanem az egyesített modellekben egy csomó olyasmit, amiről korábban még nem volt tudomásunk, illetve hát elméletileg gondolkodtak rajta, de azt mondták, hogy hát ilyen nincs. Az egyik például a mágneses monopólus. Elektromos monopólus az micsoda? Hát egy elektromos töltés, amiben lógnak ki az erővonalak. Mágneses monopólus nincs. Mágneses töltések mindig kettesével fordulnak el, tehát van egy mágnes rúd, aminek van egy északi meg egy déli vége. Ha ketté töröm, akkor nem kapom meg külön az északi pólus meg a délit, hanem kapok két mágnes rúdot, és mind a kettőnek északi meg déli vége van. Ez a mágnességnek egy alapvető tulajdonsága, és bár a megszer egyetekben nagyon szimmetrikusan szerepel az elektromosság meg a mágnesség, de ez mégis elrontja a szimmetriát, elektromos töltés van, mágneses töltés nincs. Természetesen mindenkiben felmerült a gondolat, hogy mi lenne, ha lenne mágneses töltés, miben különböznének az elektrodinamikai egyenletek. Éppen múlt héten írattam belőle ZH-t, szóval ezt föl lehet tenni az ilyen kérdéseket, hogy hát akkor mi van, ha ez is van, az is van, hogy változna a fizika. Dirac volt az, aki 30-as években komolyan megvizsgálta ezt a kérdést, és mindenféle érdekességeket kihozott belőle. De hát továbbra is abban maradtak, hogy a hagyományos fizikában nincs. No, de eljött ez a standard modelles részecske fizika, ami ugyan kvantum szinten dolgozott, tehát mindenféle kvantum mezőkkel fogalmazta meg a részecskéknek a tulajdonságait, de ugyanakkor matematikailag hasonlított a Maxwell-egyenletekhez. És ahogy a Maxwell-egyenletekben előfordulhat, hogy vannak mágneses monopólusok, ezekben a bonyolult általánosított Maxwell-egyenletekben is voltak, és ott viszont nincs kizárási tétel, ott az jön ki, hogy igen, létezhetnek ilyen mágneses monopólusok. És a kozmológiai Murphy törvény, amiről már többször beszéltünk, azt mondja, hogy amit nem tiltanak meg a megmaradás törvények, az létre is jön. A világ kezdetén, amikor jó meleg volt, és mindenféle részecske fortyogott össze-vissza, akkor létrejöhettek egyebek között ilyen részecskék is. Hát hol vannak? Miért nem találjuk őket? Hát miért nem találunk a protonnál 5 milliárdszor nehezebb részecskéket most a világban, azért mert már szétsugároztak az antirészecskékkel. Illetve elbomlottak másfajta könnyebb részecskékre, végül például a protonra. Jó, erről már többször volt szó. Na most vannak olyan részecskék, amik más módon nem tudnak elbomlani, mint hogy az antirészecskékkel találkoznak, ez a monopólus is ilyen. Egyetlen egy lehetséges bomlási módja van, amúgy meg jó nehéz. A világ tágul és hűl, kezdetben sűrűn voltak a monopólusok, és mindenki találkozott a haverjával, és szétsugárzott, de később szétmentek, és most már nagyon sokat kell neki szaladgálni ahhoz, hogy találkozzon egy antimonopólussal, tehát most nem sugároznak szét. Ez is megint a hőhalálból való feltámadásnak az egyik módszere. A világot gyorsan széthúzzák, széttágul annyira, hogy nem találkozhat senki az antirészecskével, akkor kénytelen fennmaradni, mert különben szóval más módon nem tud meghalni. Tehát a számítások szerint itt kéne lenni ezeknek a monopólusoknak. Hogy lehet észrevenni egy mágneses monopólust? Erre megint a elmélet mond valamit, és például terveztek olyan detektorokat, hogy egy kis áramjárt a gyűrűkön, átszalad egy monopólus, akkor speciális jellegű áramlökést kelt, és ezt meg lehet különböztetni attól, hogyha másféle részecske járt arra. Csináltak is ilyen méréseket, és voltak satszolások, hogy például naponta kéne két jelet kapniuk, hogyha a világban tényleg annyi monopólus szaladgál, mint amennyinek lennie kellene. Hát az ilyen mérések lassan 50 éve folynak, és még egyet se találtak. Pontosabban kb. 20-at találtak, de mindegyikről kiderült, hogy vaklárma. Vagy műszerhiba volt, vagy egy verébnek az elektromos töltése, vagy így, vagy egy atommag ment át, egy ilyen kozmikus sugárzásból származó atommag. Szóval előbb-utóbb kiderült, hogy nem monopólust fogtak. Tehát monopólus nincs, legalábbis annyi semmiképpen nincs, mint amit az elmélet jósol. Itt kéne lenni, de nincs itt. Ez egy ilyen érdekes kérdés volt. Na most, ez, amit az előbb mondtam, ezt úgy szokták mondani, hogy simassági probléma. Itt ilyen szóhasználati gondok is vannak. Ugye, arról is beszéltünk már, hogy a világnak a Friedman modellben ezek a tulajdonságai, hogy időben véges vagy végtelen, ezek összefüggnek azzal, hogy térben véges vagy végtelen. A mai modell már nem a közvetlen a Friedman modelleket, hanem ezeknek egy bonyolított változatot használja, ebben már nincs közvetlen kapcsolat. Itt viszont ezen a szinten még az volt a helyzet, hogy ami időben véget ér, az egyben térben is véges, olyan, mint ez a bizonyos felfújt lufi, aminek a felszíne véges, tehát tágul, fölfúvódik, eléri a maximális értéket, aztán összeroppan a nullába. Míg a másik, a zöld életek a piros görbénél végtelen volt a tartomány, és az tényleg időben is végtelenségig tágul. A mai modellekben már vannak térben végtelenek, amik időben végesek, vagy fordítva. Szóval most már cifrában a helyzet. Na most, ezek a görbéknek megfelelő világegyetem, tehát valamilyen zárt, mint a lufi, mondják, hogy pozitív görbületű. A zöld görbéknek hiperbolikus, ilyen gyerekfelülethez hasonló negatív görbülete van. A piros az pedig sima, olyan, mint az euklideszi sík, amit aztán nyújtanak, tehát nagy réteslapokat húznak széllyel. Tehát az, hogy miért vagyunk olyan közel ehhez a piros görbéhez. Most vagy exaktul rajta vagyunk, vagy nem vagyunk, de mindenesetre nagyon közel vagyunk. Ezt úgy lehetne mondani, hogy síksági probléma. Hogy miért olyan sík a világ? A világnak a sík voltáról szól. De ezt magyarul úgy fordították le annak, hogy ilyen simasági probléma, mert a síksági az az alföldit akarta jelent, és azt nem értjük, hogy miközben a világ értenek ehhez. Tehát a világ sík voltának a problémája. És van egy másik probléma, amit én igazából simasági problémának hívok, azt angolul horizont problémának hívják, tehát ne keverjük a kétféle dolgot. Tehát ez a másik probléma, ez a horizont probléma, ez arról szól, hogy miért annyira sima a világegyetem, miért nem rücskös, és erről egy külön fólia van, tehát majd utána visszatérünk erre. Ez a kérdés arról szól, hogy miért sima az univerzum. Ezt is azt kérdezzük, hogy mi az, hogy univerzum, erről már sokat beszéltünk, de mi az, hogy sima. Kérdés az, hogy tényleg sima, és hogy miért érdekes ez. Hát honnan tudjuk azt, hogy a Föld sima? Az ember kimegy a túlélővesen, és azt látja, hogy a Föld nem sima, vannak hegyek, völgyek, sziklák, rücskök, mindenfélik. Na, de ha messziről nézem, mondjuk a Holdról, akkor a Föld az eléggé simának néz ki, szemben például azzal a kisbolygóval, amire most tegnap megint megpróbált leszállni a szonda, aztán nem egészen sikerült. Az ugye krumpli alakú, meg magyarószerű, meg egyéb rücskös. A Földön azt lehet mondani, hogy ha van neki a sugara, és a sugarahoz képesti kis rücskök változások, a delta R-ek, a sugárváltozások, azok ezrelék nagyságrendek. 1000 kilométerben mérjük az átmérőt, vagy olyan 10 000 kilométerben, és ahhoz képest 10 kilométeresek a rücskök. Tehát a legnagyobb hegy, meg a legnagyobb völgynek a különbsége. Tehát ennyire sima. Hasonló kérdést lehet feltenni, például honnan tudjuk azt, hogy itt a szobában a gáz homogén? Egyforma minden. Hát nyilván nem olyan, hogyha én egy elektron lennék, aki két atom között szaladgál, akkor sokáig nincs semmi, sokáig hopp, nekiütköttem az atomra, megint nincs semmi, megint nincs, megint nekiütköztem. Ez nem lenne egyforma. Kicsit messzebbről nézzük, nagyobb tartományokra átlagolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ebben a köbcentiben, meg ebben, meg abban a hátsó köbcentiben ugyanannyi atom van. Hát természetesen nem pont ugyanannyi, mert van benne 10 a 20-valahányadikon, és nyilván nem azt mondom, hogy plusz-minusz 2, hanem plusz-minusz néhány milliárd, de az a néhány milliárd a 10-20-valahányadikonhoz képest elhanyagolható. Tehát nagy pontossággal ugyanannyi van. Elképzelhető egy kicsit bonyolultabb eset, amikor úgy nem teljesen egyforma, de helyileg azonos. Például a Jupiterről tudjuk, hogy nem olyan gömbölyű, mint a Föld, hanem lapult. Szemmel láthatóan is lapult. De ez nyilván nem ugyanúgy torz, mint a rücskös kisbolygók. Helyileg azt mondhatjuk, hogy eléggé sima, és hát azt se tudjuk, hogy van neki felszín, aminek a rücskével foglalkoznak, de mindesetre ez a szépen lassan változó vonal, ez majdnem olyan, mint itt, amikor teljesen állandó volt. Ez annak felel meg, hogyha egy nagyobb tartományban nézzük a gázt, alul egy kicsit sűrűbb, fölül egy kicsit ritkább, de adott rétegben nagyjából ugyanannyi van, és az, hogy mennyi van egy kockában, az szépen lassan, folyamatosan változik ezzel a paraméterrel. Akkor meg kell kérdezni, hogy mi az, ami sima például a Földön? Hát az anyageloszlás lehet, az durván annak felel meg, hogy itt is, meg itt is körülbelül ugyanolyan súlyomat érzem, mert nincs itt előtt alattam egy hatalmas nagy tömegkoncentráció, hogy itt nagyon belehúzzon a Földbe, Afrikában meg lebegek, hát nagyjából egyforma. Meg lehet kérdezni például a hőmérséket állandó, hát az nem, a hőmérsékletnek nagyon jellegzetes eloszlása van, lehet mesztelen sétálni a trópusokon is jól felöltözni az Arktiszon. Hát ilyen értelemben lehet a világegyetemnek a sima voltáról is elmélkedni, milyen fizikai paraméterek mennyire simák, hogy változnak. Hát a kísérleti tapasztalatunk az, hogy az univerzum az valamikor egyforma hőmérsékletű volt. lehet az anyagelosztást, tehát a galaxisok eloszlását is vizsgálni, az egy kicsit rücskösebb, és azt, annak a mérése bonyolultabb, de a háttérsugárzásnak az eloszlására, ahol tudjuk, hogy nagyon pontosan izotróp. Az azt jelenti, hogy 4-5 tizedes pontossággal akármerre nézzünk, ugyanolyan eloszlást látunk. A műholdak, amik a földi légkörnek a zavaró hatásától eltekintve kint az űrben mérték meg a háttérsugárzást, olyan pontos Planck görbét kaptak, ezt már mondtam, hogy az ingadozások, a mérési hibák azok már a ceruzával megrajzolt görbének a vastagságába beleesnek. Tehát nem olyan, mint amit az előbb mondtam, hogy itt a görbé és itt a mérési hiba, hanem a vonal vastagságnál kisebb. Tehát tökéletesen pontos görbéket kaptak. Egy-egy ilyen Planck görbét egy hőmérséket adat jellemez. Különböző irányokban megmérem a hőmérséket jellemzőjét, akkor 4 tizedes pontosággal ugyanazt az értéket kapom. Hát akkor ennek az izotrópiának kétféle lehetősége van. Mi vagyunk a világ közepén, és körülöttünk rendeződik az anyag, vagy pedig, ha nem mi vagyunk a világ közepén, akkor a világ homogén. Elképzelhető lenne olyan világ, hogy egyik irányban melegebb a háttérnek a hőmérséket, a másik irányban hidegebb, akkor innen más Planck görbének megfelelő sugárzás érkezne. Elképzelhető homogén, de anizotróp világ. Minden pont egyenértékű, de a különböző irányok nem egyenértékűek. Tessék egy végtelen hengerfelületet elképzelni, minden pontja egyenértékű, nincsenek rajta kitüntetett pontok. De ha erre elindulok, körbe érek, ha arra indulok el, akkor nem érek körbe. Homogén izotóp felület, például a gömb felület. Na tehát akkor a kísérleti tapasztalatunk az, hogy az univerzumnak legalábbis az általunk belátható része, az egyenletes anyagsűrűség és egyforma hőmérsékletű. Miért érdekes, miért probléma ez? Hát érjünk vissza ahhoz a képhez, amit annak ide a görögök. Láttak, a bolygók gömbölyűek és körpályán keringenek, mert. És akkor lehet sokféle indokot mondani. Csak. Isten így akarja. Isten szereti a gömböket. A gömbök szépek, a gömbök egyszerűek. A gömböket egy paraméterrel meg lehet adni. Lehet azt mondani, hogy véletlen. Lehetett volna, hogy kocka alakú pályán keringő bolygó, vagy nyolcas alakú, de hát Istenem, lehet azt mondani, hogy volt valami szimmetrikus kezdőfeltétel, ami pont rátette őket a körpályára, és ott maradta. Vagy pedig mondhatom azt, hogy ennek dinamikája és története van. Ugyanígy meg lehet kérdezni, hogy miért homogén az edényben a gáz csak. Isten úgy akarja. Voltak dinamikai jellegű modellek, irtózás az űrtől. Hogyha egyik helyen sűrűbbek lennének, a másikon kicsit ritkaság lenne, és akkor jaj, a természet azt nem szereti, gyorsan oda küldje a részecskéket. Lehet azt mondani, hogy sima volt a kezdőfeltétel. De ez nem igaz, mert például, ha olyan kezdőfeltételen indítjuk, hogy a tartály egyik felébe gáz van, másikban meg nincs, összeengedjük, akkor hamarosan betölti az egészet, és mindenhol egyenletes lesz. Tehát nem kell ahhoz sima kezdőfeltétel, hogy egyenletes legyen. És lehet azt mondani, hogy itt van egy dinamika, ki kell dolgoznunk a statisztikus fizikát, az, hogy ütköznek a molekulák, és a kezdeti egyenleten eloszlásból hogy alakul ki ez az egyenletes eloszlás, a homogén gáz. Hát ez volt a történet. Ugyanígy a bolygóknál is az történt. A görögök még ilyenekről beszéltek, a körpályák szépek, egyszerűek, stb. Legtökéletesebbek. Nem lehetett volna mondani véletlen. Ma azt gondoljuk, hogy amikor a ősnap körül keringő kavargó gázfelhőben a részecskék ütköztek, akkor az össze-vissza mozgásokból dinamikailag kilakult az, hogy nagyjából a körpályákra kerültek a bolygók. Igazából ellipszis, de azok nem túlságosan térnek el a körtől. Ezek az ütközési folyamatok alakították ki, tehát dinamikája, története van annak, hogy végül valamilyen szép és egyszerű lett. A gömbölyű bolygót tehát meg lehet magyarázni például azzal, hogy a maga a bolygónkban gömbölyűségét, hogy gravitációs potenciál felett. Hogyha elég nagy a test, hogy megolvadjon, folyékony legyen, akkor elrendeződik a saját gravitációs terében egyenletes potenciálba a gömbölyű lesz. Ami túl kicsi ahhoz, hogy a saját súlya alatt megolvadjon, például ez a krumpli alakú kis bolygó, hát az nem lesz gömbölyű. A körpályára a naprendszernek a kialakulásának a története, ennek a dinamikájával magyarázatot. A gáz homogenitására a termodinamika. Na és most akkor az ezzel analóg módon, az univerzumnak a simasága, a különböző irányokban egyformaságának mi az oka? Ugye itt akkor a Big Bang, ez a történet, mit is látok én? Ezen az ábrán fölfelé múlik az idő, itt vagyok én most, nézek két különböző irányba, ott egy távoli galaxis, menjünk vissza még ugyanabban az irányban a múltba, akkor előbb-utóbb meglátom azt a ős plazmát, amiből később a galaxisok kialakultak, hát félmillió évvel a nagy bum után. És azt látom, hogy ez a plazma, meg ez a plazma egyforma hőmérsékletű sugárzás bocsát ki. Akkor nyilván még több ezer fokos volt a plazma, annak a sugárzása a táguló fotongáznak a törvényei értelmében Doppler eltolódást szenvedett, és most elment az ultraibolyából, elment a rádióhullámok tartományába, de lényeg az, hogy akkor ez a kétféle darab plazma egyformán viselkedik. Most én nem csak kettőt tudok lerajzolni, de akármerre nézek az űrbe, elnézek olyan messzire, ami annak felelnek, hogy az a távolság az félmillió évvel a nagy bum után, mi távolság, hát onnan ugyanolyan sugárzás érkezik. Na most volt-e kölcsönhatás ennek két rész között? Ha azt kérdezik, hogy miért van itt ugyanolyan meleg, mint hátul? Hát egyrészt nincs is pontosan. De nagyjából azért van, mert az itt szaladgáló gázmolekulák viszik az energiát innen oda, egymással ütközgetnek, több száz méter per szekundum a sebességgel szaladnak, kiegyenlítődik a hőmérséklet. Ha ide letennék egy hideg pohár vizet, előbb-utóbb fölmelegetne, mert kölcsönhatásba kerülne a környezetével, és az ütközések energiacserék kiegyenlítenék a hőmérsékletet. Tehát meg tudom magyarázni azt, hogy ez a rész, meg ez a rész, ez egyforma hőmérséklet, hogyha ezek kölcsönhatásban vannak egymással. A kérdés az, hogy ezek kölcsönhatásban voltak-e akkor, vagy nem. Képzeljünk el most egy ilyen gumi bolygót, egy nagy léggömböt, amin városok vannak, ugye a gumiba ágyazva, és az egészet fújják föl. És természetesen érvény, amikor ezt rajzoltam, akkor még 60 km volt a közlekedés a korlátozás, most már 50, de tessék renormálni az értékeket. Na, ugye, szóval itt van két város, és 300 km távolságban vannak, és elindul innen egy autó a másik felé. Egy óra alatt megy 60 kilométert, de közben fújják föl a lufit, és most már 480 a két városnak a távolsága, és ő még azt látja, hogy 420-ra van előtt a másik. Még egy órát, és már megtett 120-at, de közben ez 665, és ez 540-re van. Ez soha nem fogja elérni. Hogyha a bolygót nem ennyire nagy sebességgel fújják föl, hanem mondjuk 300-ról 350-re nőtt itt egy óra alatt a távolság, ő megtett 60-at, akkor már csak 290, akkor közeledett. Ugye előbb-utóbb el fogja érni, sokkal később, mint ahogy eredetileg gondolta volna, hogy milyen messze van ez a város, de el fogja érni. Van egy olyan kritikus bolygó felfújási sebesség, hogy ő megy innen távolabb, de ahhoz meg nem fog közeledni. Lehet érezni ezt. És itt viszont azt érzi, hogy a távoli város egyre távolodik tőle. Nyilván feljelenti a rendőrségen a várost, hogy megszegte a közlekedési szabályokat, és a C1-60-nál sokkal gyorsabban távolodik tőle. És akkor a város bemutatja a bizonyítványt, hogy ő el se indult soha, a házak le vannak horgonyozva itt a gumifelületbe, nem mozdult semmi, nem ő mozgott, nem szegte meg a szabályokat, hanem a tér, a gumi tágult itt a két város között. Ez az, amire azt mondjuk, hogy nem a galaxisok mozognak egymáshoz képest ilyen olyan sebességgel, nyilván itt a 60 ez a fénysebességnek felel meg, nem gond az, hogyha az jön ki a modellünkből, hogy a fénysebességnél gyorsabban távolodnak egymáshoz képest, ez nem szegi meg a speciális relativitás elmének a fénysebesség meghaladására vonatkozó tilalmát, mert nem az objektumok mozognak, hanem a köztük levő tér tágul a megfelelő sebességgel. Most milyen ütemben fújják fel ezt a gumi golyót? Hát erre az általános relativitás elméletnek az egyenletei mondanak valamit. Pontosan azok a Friedmann görbék mondják meg az időben, hogy változik ez a méret. Nem állandó sebességgel fújják fel, hanem az is változik. És de így módon akkor lehet követni a két távoli objektumnak a történetét. Amik most messze vannak, egyik irányban a tőlem 10-valahány milliárd fényévben másik irányban, azok régebben közelebben voltak nyilván. Ha követem a téridőben a távolságokat, meg tudom mondani, hogy valamikor voltak olyan közel egymáshoz, hogy kialakult köztük a kölcsönhatás, és beállt köztük a termodinamika egyensúly, tehát egyforma hőmérsékletűek lehettek. Na, hát próbáljuk meg lerajzolni, itt van ez a tábra, most fölfelé múlik az idő, itt a nagy bum. Ezek a görbék tulajdonképpen a Friedmann megoldások, mert ugye ott akkor vízszintesre szoktuk rajzolni az időt is fölfelé a távolságot, most így oldal. A mai univerzum mondjuk zárt, akkor hát nyilván nem tudok itt most még egy gömböt is lerajzolni, egy kört rajzoltam, hogy ott vannak rajta a galaxisok, itt vagyok én. Ezen a galaxison, az én galaxisomnak ez a történet, amit a galaxis anyagának a nagybumtól mostanáig. Minden innen egyéb ebből a pontból indult és spriccelt szét, többi galaxis itt van. Én nem látom azt, hogy ezen a galaxison most mi a helyzet, mert az innen kiinduló fény ma egy csak később fog itt elérni. Ennek a távoli galaxisnak a fényjelzet pirosan rajzoltam, ez ideért. A ennek a galaxisnak a kezdő állapota, amikor még nem galaxis volt, hanem plazmat volt, ennek a fényét én már itt régebben megláttam. De ez a másik galaxis még mindig nem látja. Ennek a galaxisnak a hajdani plazmája itt volt, itt van most belőle a galaxis. Az innen kiinduló fényt majd csak, mit tudom én, 15,5 milliárd év múlva fogja meglátni ez a másik galaxis. Ez a kettő egymással nem volt kapcsolatban. Fénynél gyorsabban nem tudnak üzengetni egymásnak. Még annyit sem, hogy hé haver, nálam 15,2 Kelvin a hőmérséket, állíts be te is annyira a tiédet. Még ennyit sem tudnak üzenni, hát nyilván egy valódi termodinamikai kölcsönhatáshoz több oda-vissza üzenetváltás kellene. Ez ahhoz hasonlít, hogyha képzeljük el, hogy megint egy ilyen gumilufi, ilyen nyuszilufin vannak pozitív, meg negatív görbületű helyek. Képzeljünk el olyan gumit, aminek a hőmérséklete arányos, vagy a görbületétől függ, ahol dudorodik, ott meleg van, ahol homorodik, ott hideg van. Volt ez a nyuszilufi, elkezdik fölfújni. Ha elég gyorsan fújják föl, akkor előbb-utóbb, ha nem, el nem pukkan, akkor én gömb lesz belőle, minden nyuszilék gömb átfújható elég nagy energiával gömbé. De ez a rész továbbra is hideg marad, mert közben nem volt idő itt kiegyenlítődni a hőmérsékletnek. Tehát egy ilyen világ őrizné a hajdani egyenetlenségeknek a nyomát. Különböző helyeken más lenne a hőmérséklet, ezért másféle sugárzás érkezne. Tehát egy eredetileg inhomogén világ később is megőrizné ezt, hogyha nincsenek benne kölcsönhatások. Túl gyorsan tágul ahhoz, hogy a kölcsönhatás kiegyenlítse a viszonyokat. Hát a mi világunk ilyen, legalábbis a Friedman modell ezt mondta. És ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy itt meg ott ugyanolyan a hőmérséklet. Erre van egy, talán a másikon van a rajzom, vagy azt elfelejtettem elhozni ezt a rajzot. Úgy szokták lerajzolni, képzeljük, hogy itt a földgömb, és itt ülök én egy hajón, ülök az árbocon, és körülnézek, és látok két hajót, egyik láthatárnál, másik láthatárnál. Ugye szokták, hogy először az árbocokat látjuk, meg a hajó még a horizont alatt van. És mind a két hajón ül valaki, és üzenget valamit ilyen zászló távírásra. És ugyanazt üzenik. Meccs eredménye 3-1. Most akkor két eset van. A két hajó ugyanabból a kikötőből indult, ugyanazt az információt hozta. Vagy feltalálták a rádiót, és egymásnak megüzenték, és azért tudják ugyanazt. Most az univerzumban ez nem működhet, hogy a zászlótávírásnál gyorsabb, tehát a fénysebességnél gyorsabb távíró üzeneteket kitaláljanak. Tehát, hogyha nem ugyanonnan jöttek, akkor honnan a csodából tudják, hogy ugyanazt az információt megüzenni nekem. Tehát ilyen értelemben hívják ezt horizont problémának, hogy én látom ezt is, látom azt is, de ők még egymás horizontján túl vannak, ők egymást még nem látják, csak majd később fognak tudomást szerezni egymást, hogyha ez a fény jelen elér odáig. És mégis egyformák, mégis kialakult közöttük a termodinamikai egyensúly. Na erre mit lehet mondani? Hát azt mondhatjuk, hogy homogén izotróp volt a kezdő feltétel. Ez olyan, mint amikor azt mondták, hogy azért keringenek a bolygók körpályán, mert rátették őket a körpályára. Vagy azért gömbölyök a bolygók, mert kezdetben is gömbölyök voltak, és úgy maradtak. Ez nem dinamikai magyarázat. Kezdő feltétel Istenem. Ezt a kezdő feltételt magyarázni Istennel, lustassággal, szimmetriával, paraméterekkel, stb. Gond az, hogy erről kiderült, hogy ez valószínűtlen és instabil. Tehát egy ilyen izotróp, eleve izotróp világ, hogyha egy kicsit perturbálódik, egyik helyen kicsit rücskösebb lesz, akkor sokkal rücskösebb lesz. Tehát nem nagyon marad ilyen állapotban. A multiverzumról, antropikus elvről majd jóval később fogok beszélni, másik külön előadással. A Mixmasterről még lesz. Mi az a Mixmaster? Hát az a mixer, aki így fogja, kevergeti a koktélokat, és a különböző anyagokból egyenletes sűrűségű, egyenletes eloszlású mixet keverget. Képzeljük el, hogy a világegyetem olyan volt, mint egy ilyen amőba, össze-vissza kunkorodott, egyik helyen sűrű volt, másik helyen ritka. Nyilván ennek a dinamikája nagyon bonyolult, ezeket össze-vissza rángató. Közben az egész tágul, de össze-vissza ráng. Hogyha volt benne anyag, azt majd jól összerázza. És egy idő után, amikor már elég nagy lesz, és már elég gömbölyű, addigra már annyira összerázta az anyagot, hogy minden teljesen egyforma benne. Ez egy fizikailag elképzelhető hipotézis, és elkezdtek utána számolni a részleteknek. Kiderült, hogy egyrészt az történhet, hogy ez a amőba valahogy így metzi önmagát. Tehát ahogy így görbe, ilyen csomók lesznek, leszakad a karja, meg egyébként ilyen topológiai disznóságok lesznek belőle, szétesik kis izékre, három feketejük csomót köt magára, szóval mindenféle furcsaságok vannak. Másrészt, ahhoz, hogy eléggé összekeverje az anyagot, ahhoz annyira amőba-szerűnek kell lenni, hogy az még valószínűtlenebb, mint a teljesen gömbölyű. kezdő alapot. Stimmel? Tehát, hogy eléggé rücskös legyen ahhoz, hogy a mixernek sikerüljön a kitágulás utána teljesen 4/10 pontossággal egyforma sűrűségű hőmérsékletű anyagot összekutyulni, az nagyon valószínűtlen. Na és hát akkor most jön az a megoldás, ami aztán később, legalábbis mai tudásunk szerint a megoldásnak bizonyult. Ennek a megoldásnak politikai története van. Ugye azt mindenki tudja, hogy a nagy bummot azt a világnak ezen a tájékán nem kedvelték ideológiailag, mert hogy hát micsoda disznóság, hogy a fizikába becsempészük a T egyenlő nullát, a kezdőfeltételt, a vatikáni reakció által követelt teremtés pillanatot. Hát ezt sokáig nem volt szabad tanítani, buzsó, áltudomány, meg ilyesmi. Most amikor már kicsit lazult a dolog, és már lehetett vele foglalkozni, attól még a brezsnyevi korban, még ugye a szemöldöket még ráncolták az ügyben, a tudósok már dolgozhattak rajta, de azért még nem nagyon népszerűsítették. És Zeldovicsnak, a nagy orosz kozmológusnak mondta valamelyik párt elvtárs, hogy hát, kedves Jakob Zeldovics, ugye miért foglalkoztok ilyen marhassággal, hogy a T egyenlő nullában, hiszen már Engels is megmondta, hogy a világegyetem időben végtelen. Zeldovics a következőt mondta. Hát ugye Engels azt is megmondta, hogy a természet törvényeit a természet vizsgálatába kell szűrni, mi elkezdtük vizsgálni az anyag törvényeit, és ebből arra következtettük, hogy a világegyetem, ha vegyünk visszafele, egyre sűrűbb volt, és hát a fizikai törvényeket a laborból veszük, onnan használjuk. Kedves elvtársak, ti eddig ennyi pénzt adtatok, ezzel ekkora gyorsítókat tudtunk építeni, ekkora gyorsítókkal akkora energiát lehetett elérni. Ennek következtében vissza tudtunk menni mostantól a formálisan kijövő nagy bumtól körülbelül egy perc távolságra. Hogy azelőtt mi volt, azt nem tudom. Hogyha én matematikailag követem a görbéket, akkor azok találkoznak a nullapontban, mert természetesen előfordul, hogy azelőtt másféle fizikai törvények voltatok. Adjatok még néhány milliárd rupert, építsünk nagyobb gyorsítókat, és vizsgáljuk meg közelebb a nullaponthoz. Hát ott valami más történt. Hát, kedves Zeldovics, például mi történt? Például lehetett, hogy olyan volt a görbe, most ugye ezek a, el kell így forgatni, tehát ezek a Friedman görbék, hogy valamelyik szakaszig még ilyen volt, de azelőtt volt egy ilyen exponenciális, és a világ mínusz végtelentől létezik mostanáig, ahogy Engels megmondta, végtelen ideje megvan. Volt egy olyan korszak, amikor exponenciálisan szép lassan, kicsi volt és szép lassan exponenciálisan tágult, ez pedig az a pont, amit a természet dialektikájában úgy hívnak, hogy a mennyiségnek a minőségbe való átcsapása. Ugye tetszik látni, egyesek még emlékeznek az ilyen szövegekre, tehát idáig errefele, itt van egy inflexiós pont, mert másféle módon tágul. Az elvtársak ez nagyon tetszett, és attól kezdve azt mondták, hogy ez a modell, ez tanítható. Zeldovics ezt többfele elő is adta, őnek például az volt engedélyezve, hogy elmenjen nyugatra, Nyugat-Budapestet jelentett, tehát évente egyszer lehetett Budapestre konferenciázni, és itt előadta, és itt ide viszont jártak még nyugatabbról is. Ez a modell elterjedt, és néhány amerikai, akiket viszont az Amerikai Központi Bizottság nem piszkált a tudományos kutatásban, azt mondta, hogy jó, vegyük komolyan ezt a modellt, lehetséges, hogy az anyagnak volt ilyen állapota, amikor így tágult. Na de miért tette ezt? Hát az Einstein egyenleteket követte. Nézzük meg, hogy mi kell ahhoz, hogy exponenciálisan táguljon a világ. Lapozzunk vissza, mit mondom az elején, állandó sűrűség. Előfordulhatott-e az anyagnak olyan állapota, amikor állandó sűrűségű volt, annak ellenére, hogy tágult. Ez olyan logikai ellentmondásnak tűnik, de ők kitalálták, hogy tényleg volt egy ilyen állapot. Na de mivel nem zavarta őket az a dogma, hogy ennek mínuszvégtelenbe kellett kezdődnie, azt mondta, hogy ez az anyagnak egy korszaka volt, aminek nem csak vége volt, hanem eleje is. Tehát az előtt létezett egy másik állapot, amikor másfajta állapot egyetek érvényesek, és akkor például itt volt előtt a bú. Tehát ezt a szakaszt ide tették eleje, és akkor ebben a most már inflációs modellnek nevezett új elméletben van nagy bum, elindul a tágulás egy ilyen görbével, aztán következik egy korszak, amikor exponenciálisan gyorsulva távolodnak egymástól az objektumok, annak is vége van, és utána most itt tartunk. Tehát most akkor már a politikai részét lezárhatjuk a dolognak, ez egy olyan új elmélet, amihez meg kell mondani, hogy miért is tágul így módon. Illetve, hogyha tegyük fel, hogy ez a modell igaz, akkor hogy magyaráz meg ez bizonyos kozmológiai problémákat? Hát nézzük meg, itt van akkor ez a görbe. Kezdődik egy ilyen lassú tágulással, egy adott pillanatban elkezdődik ez az exponenciálisan szétspriccelő, ugye ezt hívják inflációnak, tehát nem a tágulás, hanem a gyorsuló tágulás, az felfúvódás, magyarul, de ez nem annyira szerencsés, tehát ez az inflációs szakasz, ami aztán egyszer véget ér. Nézzük meg ennek a két galaxisnek, amit az előbb is emlegettem, ennek a múltját. Ugye ezeket a görbéket kell ide bekövetni. Ebben a korszakban ez a két görbe olyan közel volt egymáshoz, hogy itt a kettő között oda-vissza szaladgálhattak a fényjelek. Termikus kapcsolatba kerülhettek. Illetve számítani, abban a korszakban mennyi volt a távolságuk, és azt mennyi idő alatt tette meg a fényjel. Hát az alatt az idő alatt, amíg még itt voltak, az alatt többször oda-vissza megtehette a fényjel az utat, tehát kialakulhattak köztük ütközések, stb. Kialakult a termodinamika egyensúly. És utána elérkeztünk ehhez a korszakhoz, amikor megindult az infláció, és a két már egyforma hőmérsékletű anyagdarabot hirtelen nagyon messzire vitte egymástól. Aztán utána véget ért az infláció, és most már lassulva távolodnak egymástól, és most itt vannak, és azóta viszont újabb jelet már nem tudtak egymástólnak küldeni, hiszen a innen elindult fényjel majd csak 50 milliárd év múlva éri el a másikat, de nem baj, már itt már egyformák voltak, hiszen már ott kialakult közöttük a termodinamik egyensúly. És akkor nekem nem kell csodálkozni, hogy a két irányból érkező fényjel ugyanolyan világot fog mutatni, vagy innen a még korábbi plazmakorszakból megérkező fényjelek ugyanolyan hőmérsékletet mutatnak a világ két távoli zónájából, hiszen azok valamikor egy helyen voltak. Ehhez az kell, hogy egy ilyen konkáv görbe szakasz, egy ilyen exponenciálisan táguló görbe szakasz is be legyen építve ebbe a világba. Jó, itt van ez a jel, tehát annak idején kialakult a hőmérséklet egyensúly az A meg a B között. Itt még újabb tartományokat is megvezetünk, mint a C meg a D között is kialakult. Azok most itt egyforma hőmérsékletek. De a C meg a B között nem alakult ki az egyensúly, mert azok akkor is messze voltak egymástól. Ezért előfordulhat, hogyha én még egy csomó ideig várok, én most itt az A-t meg a B-t látom, ha várok, akkor majd meglátom a C-t, ami már nem olyan hőmérsékletű, mint az A. Tehát most, amit belátok, az mind benne van egy hajdani, már kialakult ilyen egyensúlynak a szétfújt gömbjébe, de ha még egy kicsit várok, hát nem kicsit, hát néhány 100 milliárd évet, akkor túl fogok látni ezen a mai kocsmán, ezen a gömbön, amin belül már kialakult az egyensúly, és meglátok olyan világdarabokat, amiknek más a hőmérséklete. Jó, ez tehát az ötlet. Viszont mit is jelent egy ilyen görbe, ami egy lassuló mozgást jelent? Hát azért van, hogy a gravitáció fékez. Hogyha ebbe beillesztünk egy gyorsuló szakaszt, ez bizony, akárhogy nézzük, ez antigravitáció. Antigravitáció, hogy gyorsan tessék szabadalmaztatni a lebegő autót, meg a liftet, ami antigravitációs módon fölemeli az embert, meg aki túléli, megy annak a hátizsákjába beépített pici kis antigravitációs szerkezetet, hogy ne kellene ugye cipelni. Szóval ez nagyon praktikus lenne. Sajnos ez az antigravitáció, ami itt fölbukkan, ez ilyen kicsiben nem működik. Pedig milyen jó lenne. Lehetséges, hogy lesz valamikor olyan antigravitáció, amit kicsibe viszi az ember, tehát antigravitációs autó, meg hasonlók. A Visszajövőbe című filmben ott mindenki tudja, hogy kell az az autóval röpködni, de ez a globális antigravitáció, ez kicsibe sajnos nem megy, tehát ezzel még nem szabad a szabadalmi hivatalba szaladni. Viszont az az érdekes, hogy van olyan fizikai ágens, van olyan fizikai anyag, objektum, ami ilyesmit tud produkálni. És most kell visszakapcsolódni ahhoz, amit mondtam, hogy Gutmeister hát nem ennek az ideológiai problémának, vagy a kozmológiai nehézségeknek a megmagyarázására kezdték ezt a dolgot vizsgálni, hanem a részecske fizikában felbukkant objektumnak, felbukkant anyagfajtának, az úgynevezett Higgs mezőnek keresték a kozmikus megnyilvánulását. Arról már sokszor volt szó, hogy mit csináltak a protonok, az ősrobbanás után valamikor, mit csináltak az elektronok vagy a fotonok. Hát most fölbukkantak újfajta anyagfajták, újfajta részecskék. És akkor nézzük meg, hogy ez az anyag mit tett. Az jött ki ebből a modellből, hogy a lehető gyenge kölcsönhatásnak a modelljében létezik ez a bizonyos skalártér, amely negatív nyomást jelent, és ez a negatív nyomás ez antigravitációként jelenik meg a kozmológiában. Most akkor megint áttérünk a másik papírra, és akkor próbálgatom ezt lerajzolgatni. Induljunk egy kicsit messzebbről, egy spontán szimmetriás értés problémára. Képzeljünk egy gödröt, amilyen parabolikus gödör. Gurul benne a golyó. Előbb-utóbb lefékeződik, hova megy? Hát lennül a gödör fenekén természetesen. ez az egyensúlyi állapota. Ha gödörre úgy gondolok, hogy itt a potenciális energia, akkor ez szimmetrikus ilyen értelemben, hogyha erre, az egyenes, erre tükrözzük, akkor ugyanolyan lesz, és nyilván akkor az egyensúlyi állapot is szimmetrikus lenne a gödör fenekén. Képzeljünk el egy olyan golyót, aminek jó nagy energiája. Majd akkor szaladgál itt föl. Meddig megy föl? Hát amíg megengedi neki az energiája, innentől ideig átgurul. Tehát urván itt mozog oda-vissza. Ha fényképeket készítek róla, hogy hol van, véletlenszerű pillanatokban lefényképezik, itt látom, ott látom, stb. Átlagosan mit fogok kapni? Az átlag az, hogy középen van. Okay. Most képzeljük egy ilyen kétfenekű gödröt. Amikor jó nagy a részecske energiája, akkor innentől szalad odáig, meg vissza. Itt is van, ott is van, fényképeket készítek róla, és átlagolom, akkor átlagosan középen van. Amikor kicsi az energia, akkor mondjuk innen szaladgál idáig, és átlagot készítek róla, akkor itt van. Vagy itt. A megvalósul állapot az, hogy ül a gödör fenekén, de az már nem lesz szimmetrikus. Az egész jelenségnek, az egész rendszernek megvan ez a tükörszimmetriája, de a megvalósul alapállapotnak nincs meg a tükörszimmetriája. Erre van egy rettentően egyszerű modell, a búzakalásznak a fizikai modellje. Miből áll a búzakalász? Itt egy csukló, aminél így lengedezhet. Aki a búzakalászra ezt még nem látta, az képzelje oda. Jó, akkor van egy rudacska. A rudacska végén van egy tömeg, és az egész van a gravitáció, ami ezt húzná lefelé. Föl lehet írni a megfelelő egyenleteket, és hát mi az egyensúlyi helyzet? Ugye, ja, még rugók kellenek hozzá, azt se látta az ember a búzakalásznál, az nyilván ide van beépítve, hogy nem engedi mozogni. Azt úgy képzeli az ember, hogy innen két oldal rugók támasztják meg a rudat, hogy nem engedik jobbraval eldőlni. Amíg a tömeg elég kicsi, addig áll, mint a pecek, így függőlegesen, és az egyensúlyi helyzet, ha kicsit megrezgetem, akkor e körül rezegni fog. Érik a búza szem, egyre nagyobb lesz a feje, és egyszer csak elérkezünk egy olyan kritikus értékhez, amikor már nem ez az egyensúlyi helyzet, hanem ez. Eldől valamennyire, ez a rugó összenyomódik, az a rugó meghúzódik, és akkor már így billeg. És akkor e körül az egyensúlyi helyzet körül tud billegni, vagy pedig, hova bújt a szimmetria, van egy másik egyensúlyi helyzet errefele is. Tehát már az rendszer teljesen szimmetrikus, a megvalósuló egyensúlyi helyzet az nem szimmetrikus, elrontottuk a szimmetriát. De kétféle egyensúlyi helyzet lehet a másik is. Tehát oda bújt a szimmetria, hogy nem egy egyensúlyi helyzet van, az egyiknek a szimmetrikus párja is előfordulhat. Az egészet még lehet bonyolítani azzal, hogyha még bonyolultabb helyzetet találunk, hogy itt van egy kis gödör. Tehát ez is egy egyensúlyi helyzet, de ha nagyon mozorgatjuk, akkor onnan kimászik. Ha kvantumelméletben dolgozunk, akkor az alagút effektus innen kiviszi. Na most a részecske fizikában használt modellben pont ilyeneket szoktak leírni. Úgy kell ezt elképzelni, hogy ez, amit itt rajzolunk, ez a görbe, ez ennek a mezőnek az energiája. A mező értékének megfelelően. A közönséges elektromágneses mezőre ez a parabolikus eset érvényes. Az elektromágneses mezőnél az energia az arányos az elektromos tér négyzetével. Mire emlékeztet ez? Természetesen a kedvenc fizikai példánkra, a harmonikus oszcillátorra. A harmonikus oszcillátor egy rugott rezgő test, a rugó megnyúlásának a négyzetével arányos az energiája. Mi az alapállapot, amikor a rugó nem nyúlt meg nulla? Ha kihúzom, akkor is sok az energia, ha összenyomom, akkor is a kettő között van az egyensúlyi helyzet, és akkor a rezgés után beálló állapot az itt van, és akkor ő fog rezegni. Egy ilyen bonyolultabb esetben, és az elektromágneses esetben is ugyanaz, az az alapállapot, hogy az elektromos tér az nulla, és e körül fog rezegni. Egy ilyen típusú potenciálnál mi lehet az alapállapot? Erre mérem ennek a mezőnek az értékét. Amikor a mező értéke nulla, az nem az alapállapot, mert akkor jó nagy energia van. Hanem ha a mező értéke valamekkora phi null érték, phi-vel szokták jelölni ezt a mezőt, akkor vagyunk a gödörbe. Vagy a plusz phi null, vagy a mínusz phi null felel meg az egyensúlyi állapotnak. Ha, mikor, hogyha kicsi az energia, e körül végez rezgéseket a rendszer, itt a gödörfenekek körül. Mikor, ha kicsi az energia? Ha nagy az energia, magasan vagyunk, akkor ilyen rezgéseket végez, és átlagosan nulla lesz. Tehát a nulla körül fog rezgéseket végezni, mint ez a búza kalász, amikor így lengedezett. Amikor a paraméterek változtak, akkor már e körül a helyzet körül fog rezgéseket végezni. Most képzeljük el ezt, tehát az egész mező jó meleg. Miért van jó meleg? Mert közel vagyunk az ősrobbanáshoz, minden szabadsági fokra sok energiát. A mező ingadozik össze-vissza nulla körül. Világegyetem tágul és hűl. Elérkezünk akkor, amikor a K/T az energia ennek a gödör hupli magasságnak felel meg. Utána, ha ennél alacsonyabban vagyunk, akkor már vagy itt kéne neki rezegni, vagy ott. És akkor most jön a Buridán szamara, talán ismerik a történetet, ez egy középkori filozofus által kitalált okos szamár, aki elé letette két egyforma szénacsomót, egy tökéletesen egyformát, és többet egyforma távolságra. És a szamár töprengett, hogy melyikhez menjen oda, mert melyik az optimális, és addig töprengett, amíg éhehalt, mert nem tudott dönteni, mert mind a kettő teljesen egyforma volt. Szerencsére a valódi szamarak fejébe be van építve egy véletlen generátor, és ilyen esetekben dönt, hogy oda megy az egyikhez, de egy igazi okos szamár itt akkor éhehal. Na hát a természet is ezt játsza. Csökken a hőmérséklet ennek a mezőnek, itt el kell dönteni, hogy melyik gödörben sem bele. És töpreng, és közben múlik az idő. A világ tágul és hull, a hőmérséklet már lejjebb van, és már rég itt kéne neki rezegni, miközben ő még itt van. Mit jelent? Az energia jóval nagyobb, mint az egyensúlyi hőmérséklet miatt neki megadatott energia. Ilyesmi előfordul a közönséges fizikában is, például amikor a folyadékokat túlhűtjük. Hűtjük a szép lassan a vizet, 0 foknál meg kéne fagynia. El lehet érni azt, hogyha nincsenek túl nagy rezgések, nem jár arra a villamos, meg nem mozognak itt ezek a ventilátorok, hogy akkor -7 Celsius fokon még mindig folyékony a víz, egyszerűen nem tudtak ott kialakulni azok a jégcsomók, amikből aztán kilőttek volna a jégkristályok. Ha megpöckölöm, akkor hirtelen pillanatra az egész megfagy, ez a túlhűtés jelensége. Már rég végbe kellett volna menni egy halmazállapot változásnak, de ahhoz, hogy ez meginduljon, el kellett rontani a szimmetriát. Hogy kell elrontani a szimmetriát? A vízben minden irányban egyformán mozognak a molekulák, a jégkristályban határozott kristály irányok vannak. Ez is a szimmetria sértése. Így szokták mondani, hogy a eleve meglevő szimmetria hirtelen sérül, és már csak bizonyos típusú szimmetriák maradnak meg. Egy kristályrács az nem úgy önmaga, hogyha eltolom, hanem csak egy bizonyos atomnyi távolságot, vagy egy ilyen elemi cellányi távolságot tolom el, akkor kapom önmagát. Folyadék, gáz, stb. Akármilyen eltolással önmagában megy el. Csökken a szimmetriája a rendszernek, ennek ki kell alakulnia valahogy. És hogyha nagyon óvatosan csinálom, akkor el lehet érni azt, hogy túlhűl, már az lenne az egyensúlyi helyzet, hogy már megsérült, a szimmetria beálltunk valamelyik új helyzetbe, de még nem volt rá idő, hogy ez megtörténjen. A rendszer még töpreng, és akkor ilyen túlhűlt állapotban marad. Ez mit jelent? Hogy a neki az általános energiaviszonyok a hőmérséklet miatt járó K/T-n fölül még van ennyi energiája. Ott maradt ebben a mezőben egy csomó energia. Most mi ez a mező? Hát ez úgy belengi az egész teret, tehát mondhatjuk, hogy ez itt az egyéb részecskék mozgásának a hátterről szolgáló vákum. Ennek a vákumnak ez itt az egyensúly állapota az ilyen szimmetrikus volt, itt már a nem szimmetrikus lesz. A vákumban megy végbe egy ilyen halmaz állapotváltás, vagy fázis átalakulás. Ezért mondtam azt, hogy szimbolikusan mondhatjuk, hogy megolvad a vákum, vagy megfagy a vákum, amikor ez az átmenet történik. Most, amikor ilyen túlhűlt állapotban, hogy már meg kellett volna neki fagyni, de még úgy maradt, akkor sok energiája van. Most hol van ez? Hogy kell ezt érteni, ezt az energiát? Hát mondjuk térfogat egységenként. Ez a geometria tér minden pontjában ott van a mező, és minden pontjában ott van ez az állapot. Most hogy történik utána az átmenet? Az átmenet úgy történik, hogy hát eldönti, mint a Buridán szamara. Hál' Istennek itt is van egy véletlen generátor, és azt úgy hívják, hogy kvantumelmélet, amilyen véletlenszerű fluktuációkat hoz létre, hol erre, hol arra. És akkor itt bedönti erre, ott bedönti arra. A geometria tér egyik pontjában erre dönti, másik pontjában arra dönti. Erre is van egy ismert modellünk máshonnan. Ez pedig a vasnak a mágnesezettsége. Maradjunk még annak. Ja, itt van a hajó, bocsánat. Amit akartam mutatni az előbben. A hajó a két a horizonton túli másik hajókkal. Képzeljék el a vasat. Vasban elemi kis mágnesek vannak. Tehát egy ilyen atomi elektron által képviselt mágnesek. Ha meleg van, azok össze-vissza rendezetlenül állnak, a vas nem mágneses. Két ilyen elemi mágnesnek az a kedvező állapot, amik egymáshoz közel vannak, hogy párhuzamosan álljanak be. De túl nagy a hőmozgás, akkor ez így szétszincálja a rendet. Amikor csökkentem a hőmérséket, akkor elérkezünk egy kritikus hőmérséket, amit úgy hívnak, hogy Curie pont. Ez Pierre Curie, mielőtt átment radioaktívban, ilyenekkel foglalkozott, és akkor ő kimutatta, hogy ezek a kis elemi mágnesek egyszerűen beállnak párhuzamosan. Most a tér különböző pontjaiban egymástól függetlenül megkezdődik a rendeződés. Itt mondjuk így állnak be, ott úgy állnak be. És elkezdenek növekedni utána ezek a tartományok, az hőmérséklet csökken, és végül mi történik? Hát, hogy összeérnek egy idő után, És a különböző irányba mágnesezett tartományok, azok olyan domének, tehát ilyen mágneses tartományok, ezek átlagosan mégiscsak nulla mágnességet adnak. De ez nem ugyanaz a nulla, mint amikor atomonként állt össze-vissza a mágnes, hanem nagyobb tartományok, tehát sok millió atomi tartományok párhuzamosak, de ezek átlagosan nullát fognak adni, mert egyik erre, másik arra fele találkozott. Tehát helyileg megtörténik a spontán szimmetria sértés. Itt van egy ezen a tartomány, mert kitüntetett irány. A meleg vasban össze-vissza álltak a mágnesek, és ott nem volt kitüntetett irány. Itt egy tartományon belül van kitüntetett irány, csak átlagosan nulla az egész. Hogyha külső mágneses teret kapcsolok az egészre, akkor minden pontban van egy kitüntetett, egy eleve kitüntetett irány, ezért már nem össze-vissza kezdenek rendeződni, hanem már megadott kitüntetett irányjal párhuzamosan, ezért minden kicsiny domény párhuzamos egymással, amikor összenőnek, az egész párhuzamos lesz, és így kapom a külső mágneses térbe lehűtött vasdarabnak a teljes mágnességét. Tehát akkor mágnesezetté válik a vas. Ez a nem spontán, tehát a külső ok miatti a külső ok miatt rendeződő anyagnak a nem spontán szimmetria sértése, ez pedig a spontán szimmetria sértés. Ugyanez várható itt is, a modellünkben, hogyha az anyag egyik része, tehát a geometriai tér egyik pontjával az anyag beesik ebbe a gödörbe, másikban meg abba a gödörbe, akkor ezek különböző ilyen doméneket fognak alkotni. Most két eset van. Növekedvén ezek a domének vagy összeérnek, vagy nem. A vassal szemben itt a háttér az tágul. Tehát az egész univerzum az tágul, és abban kialakulnak ilyen helyileg rendezett tartományok. Egyikben már beestünk az egyik gödörbe, másikban a másik gödörbe. Ezek a tartományok is növekednek, és versengeni kezd az egésznek a tágulása, meg a kis tartományoknak a tágulása. Na most mi köze van ennek az egésznek az antigravitációhoz? Amikor itt az anyagnak nagy a sűrűsége. Tehát a hőmérséklet már itt nem van, és plusz még van neki egy csomó energiája. Tehát minden pontban ott van extra energiasűrűsége. Mi van, hogyha az univerzum tágulása miatt ez a tartomány megnő kétszeresére? Attól még minden pontban ott van ugyanaz az energiasűrűség. Energiasűrűség egyenlő színűzet miatt arányos a tömegsűrűsége. Ez az, amit az elején mondtam, hogy hát ilyen anyag nincs, de mégis van, aminek a sűrűsége annak ellenére állandó, hogy tágul. Itt nem részecskékről kell gondolkodnunk, amik széttágulnak. Maga a vákum képvisel valamennyi energiát addig, amíg ilyen túlhűtött állapotban van. Térfogat egységenként valamennyi energiát. Ha térfogata megnő 8-szorosára, akkor 8-szor annyi energia van benne. Mit szól ez az energia megmaradás törvénye? Ugye tudjuk, az energia megmaradás törvény az általános relativitás elméletben nem igaz, tehát itt ez nem okoz gondot. Tehát itt akkor emiatt a tágulás miatt akkor a sűrűség állandó, és ez az állandó sűrűség, ez ha berakjuk az Einstein egyenletekbe, amit mutattam az elején, ez exponenciális tágulást okoz. Mikor történik ez? Tehát akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet leérkezik idáig, és akkor ér véget ez a szakasz, amikor végül az anyag eldönt, hogy beleesik az egyik gödörbe vagy a másikba, ki lehet számítani, hogy mennyi idő alatt történik ez meg, ennek megint megvannak az egyenlete, és meg lehet mondani. Számítások azt mondják, hogy például honnan veszük a paramétereket. Ezeket a görbéket nem hasból, hanem a részecske fizikából veszük. A részecske fizikában meglevő modell mondja azt, hogy az ott szereplő anyagnak ilyen görbék a jellemzői. A részecske fizikában megmérhető paraméterekkel kell ezt jellemezni, és abból tudjuk megmondani, hogy a kozmológiában ugyanez az anyag, ez hogy viselkedik. És amikor a hőmérséklet idáig érkezik, ez kb. 10-32-en másodperccel a nagy bum után van, ami elég korán van, de mondjuk a 3 perccel meg a 13 milliárd fény évhez képest is, 10-32-en másodperccel. És körülbelül még egyszer annyi idő telik el, amíg végül az anyag eldönt, hogy leesik ide, vagy leesik oda. És ez alatt az anyag túlhűtött állapotban van, minden pontban ott van ez az extra energiasűrűség, és ez exponenciálisan gyorsul tágulást okoz, hogyha betesszük az Einstein egyenletekbe. El lehet mondani másképp is. Hát mi ez az állapot? Hát ez, amit mi most vákumnak hívunk. Okay? Hát ez mi? Ez olyan gerjesztett vákum. Ugye az a vákum, csak nagyobb az energiája. Tehát ennek a kettőnek az átalakulásra volt itt szó. Tegyük föl, hogy az anyag az egyik pontban eldönti, hogy na hát én most beesem a jobb oldali gödörbe. Akkor létrejön az, amit én vákumnak hívok. Amit most vákumnak hívunk. Ez energetikailag a kedvező, tehát ez elkezd terjedni. A szomszédai is átlépnek ebbe az állapotba, mint amikor a vasot elkezdett rendeződni, akkor a szomszéd atomok is úgy mellé igazodnak. Tehát elkezd nőni ez a buborék, az új vákuum buboréka, a korábbi, mondjuk ez a kék, ez volt ennek a hagyományos általános, vagy fene X vákuumnak, ennek a szimmetrikus vákuumnak az anyaga, a keresztben ez volt, ebben létrejön egy buborék, és elkezd nőni. Gyorsan nő, mert ez az energetika kedvező helyzet. De mi van ebben? Hát ebben nincs semmi, ez a vákuum. Mennyi annak a nyomása? Nulla. Hát mikor, mi történik, ha egy nulla nyomású buborék tágul az űrben, akkor mennyi a körülötte levő nyomás? Az negatívnak adódik formálisan. Hát hogyha nulla az szeretne gyorsan tágulni, akkor körülötte negatív. A nagyobb nyomású dolgok tágulnak. Tényleg formálisan ezt az egészen a termodinamikával is le lehet írni, és úgy lehet ezt fogalmazni, mintha ennek az anyagnak negatív nyomása lenne. És akkor abban a nulla nyomású anyag az gyorsulva tágul. Most kell arra visszaemlékezni, hogy mit mondott Einstein arról, hogy mi okozza a gravitációt. Azt mondta, hogy a gravitációt azt nem csak a tömeg okozza, hanem egy csomó más tulajdonság, összesen 10. Az energiasűrűség, az energia áramlás sűrűsége, és a mindenféle feszültségek, amik az anyagban vannak, speciál például a hidrosztatikai nyomás, meg a nyírófeszültségek, meg egyebek. Közönséges anyagra ezek mind kutyafőre minden hanyagolhatók az energiasűrűség mellett, hiszen a közönséges anyagnak a ró sűrűsége, ez rószor C négyzet energiasűrűség járul, és az marha nagy szám az a C négyzet, tehát ez emellett a többi elhanyagolható. Tehát hiába tudom elvileg, hogy egy mozgó golyónak más a gravitációs tere, mint egy állónak, vagy egy összenyomott és megfeszített szivacsnak más a gravitációs tere, mint egy nem összenyomottnak, nem bírom kimérni a különbségeket, mert nagyon picik. Viszont van olyan anyag, ahol a nyomás és az energiasűrűség összemérhető, mi több az energiasűrűség negatív. Hát ez a Higgs vákuum, ez pont ilyen. Ugye, amikor ott vagyunk a Dudor tetején, a hőmérséket már leesett a gödör fenekére, és az anyag még nem döntött el, hogy melyik gödörbe esik, akkor plusz energiája van. Láttuk, hogy negatív nyomása. Számítások azt mondják, hogy ez a nyomás az ugyanakkora, mint az energiasűrűség, csak negatív. És az Einstein egyenletekben ez a kombináció jelenik meg az energiának, energiasűrűségnek és a nyomásnak. Energiasűrűséghez hozzá kell adni a nyomás háromszorosát. Ha a nyomás ugyanakkora, mint az energiasűrűség, csak negatív, akkor ez összességében, ez az összeg, ez negatív lesz. Tehát az eredő gravitációs hatás negatív. És a negatív gravitációs hatást hívhatjuk antigravitációnak, ha a gravitáció nem össze fogja húzni az anyagot, hanem szétspriccelni, gyorsulva fogja tágítani. Tehát addig, amíg ez a furcsa állapot, ez a túlhűtött vákuum állapot áll fönn, ami nagyon rövid ideig tart, az alatt exponenciális a gyorsulás, a tágulás. Mekkora a nagyságrendek jönnek ki, ha megint behelyettesíti az ember a részecske fizikából kapott paramétereket, az derül ki, hogy mondjuk egy milliméteres tartomány 10 az 50-en milliméteresre fog kitágulni, ez alatt a nagyon rövid idő alatt. Szóval az exponenciálisok, amiket rajzoltam, azok nem elég meredekek, mert hát egyszerűen nem férnek ki a papírra, 10 az 50-en tessék elkezdeni, hogy ilyen magasan van. A nagyon rövid idő alatt nagyon nagyra ki fog tágulni a világ. Utána természetesen ez a folyamat véget ér, amikor leesett az anyag minden pontban, leesett annak a gödörnek a fenekére. Tehát ez egy adott pillanatban kezdődik, ez az exponenciális tágulás, aztán utána valamennyivel véget ér. Azon folynak a számolások, hogy most mi múlik azon, hogy a tér egyik tartományában hamarabb ér véget, mint a másikban. Akkor olvasztjuk a jeget a fazékba, ott sem teljesen egyforma mennyiséget, egyik jégkocka hamarabb elolvad, mint a másik. Előbb-utóbb azért az összes elolvad, és az előbb-utóbb az nem években különbözik, hanem csak percekben vagy másodpercekben. Itt is némi különbséggel azért egyszerre megtörténik minden. Lehet, hogy ezen múlik egy csomó későbbi dolog, hogy az egyiknél egy picivel hamarabb megtörtént ez az átmenet, mint nem. Lehet, hogy ezen múlik az, hogy egyik helyen lesz később valasz, és másik helyen nem. Ez ügyben most folynak a finomabb számolgatások. No, ezzel a modellel hogy lehet megmagyarázni a korábban emlegetett ellentmondásokat? Még egyszer, ez a modell nem az ellentmondások kimagyarázására jött létre, de amikor megcsináltak, akkor rájöttek, hogy egy csomó dolgot megmagyaráz. Például azt, amit feltettem az elején, hogy miért nem valósult meg a Planck hőmérséklet a kezdeti korszakban. Hát tudjuk azt, hogy a fázis átmenetek, a halmazállapot változások milyenek. Melegítem a jeget, akkor ugye mínusz 20 fokra fölmegy nullára, és hiába adom be az energiát, akkor utána nem melegszik tovább, hanem mi történik, megolvad, addig végig nulla fokos lesz, amikor már elolvadt, akkor kezd tovább nőni a hőmérséket. Tehát addig, amíg a halmazállapot változás történik, az alatt állandó hőmérséket. Ugyanez lefele a fagyásnál is. Hát a hőmérséket elkezdett csökkenni, amikor elérkeztünk a kritikus pillanatra, akkor állandó marad addig, amíg az átmenet végbe megy, és utána aztán csökkenhet tovább. Hát akkor most lerajzolhatom a hőmérséket történetet. Tessék elkezdeni, itt vagyunk ma, vissza extrapoláltam a múltba a Planck időkig, és akkor itt kijött a 16-on, ami nem egyezett meg a Planck hőmérséklettel. Ez szerint a számolás szerint viszont akkor a Planck időben ténylegesen a Planck hőmérséklet állt fönn, elkezdett csökkenni a hőmérséklet, és meg elérkeztünk az infláció pillanatához. Ez ugye a 10-45-en másodperc, ez a 10-32-en másodperc. Akkor egy darabig állandó volt a hőmérséklet. A világ tágult, de a hőmérséklet nem csökkent tovább. Aztán véget ért az infláció, és az anyag átment ebbe az újfajta állapotba, és onnantól tovább csökken a hőmérséklet. De ráment erre a görbére. És akkor tényleg emiatt a törés, emiatt a fázis átalakulásos szakasz miatt tényleg be tudjuk állítani a paramétereket, hogy itt a Planck országban a Planck hőmérséklet, tehát a természetes kezdőfeltétel érvényesült, és emiatt kerültünk erre a másik görbére, és emiatt extrapolálunk tévesen 16-onra. Tehát a Planck-féle problémát ezzel megoldottuk. A síkságnak a problémája, tehát hogy miért annyira sík a világ, miért vagyunk annyira körül a közel az exponenciál, vagy az euklideszi világhoz, azt szintén meg lehet így magyarázni. Képzeljünk egy ilyen jó rücskös gömbölyű világot, és hirtelen fölfújjuk 10-50-en szeresére. Minden ilyen gírbe-gurba tartomány annyira sík lesz, amennyire csak akarjuk, hiszen óriásira felfúvódik, tetszőlegesen közel kerül a sík euklideszihez. Ennek egy kis részletét nézem, nem nagyon fogom tudni megkülönböztetni. Tehát, hogyha kezdetben azokon a kék vagy zöld görbéken indult a világ, ez a hirtelen felfúvódás nagyon közel vitte. Mennyire nagyon? Hát ki lehet számítani, 10-60-on pontossággal közel vitte ahhoz a görbéhez. Hát kisimult. A monopulusokat is meg tudjuk magyarázni. Voltak monopulusok ott a kezdeti korszakban, azok létrejöttek persze, adott gyakorisággal. Aztán felfúvódott a világ. Mennyire csökkent a monopulusok sűrűsége? Mondjuk 1 cm³-ben volt egy. Minden centiméter hirtelen 10^50 cm-re fúvódott föl, akkor 1 cm³ 10^150 cm-re fúvódott föl. Ez egy kicsit nagyobb, mint a világ most meg. Ilyesmi, sőt, sokkal nagyobb. Ebben van egy monopulus, meg egy antimonopulus. Hát majd hülye lesz ez a monopulus pont erre járni és átmenni az én 1 centi átmérőjök is detektoromon, hiszen óriási tartomány van neki. Na, hogy nem találom. Ilyet. Sőt, hogyha találnánk egy monopólust, vagy nagy Isten kettőt, az jól megcáfolná ezt az egész elméletet, de hál' Istennek nem találunk. Jó, tehát a monopólus hiánya az most már pozitív bizonyíték az elmélet mellett. És ugye a horizont problémát is azt az előbb mutogattam, hogy hogy oldja meg. Kezdetben volt egy kis tartomány, és ekkora volt mondjuk az olyan kauzális horizont. Tehát mi az a kauzális horizont? Amin belül még ilyen oksági kapcsolatok létezhetnek, adott korszakban a fénysebességet megszorozzuk az eltelt idővel, ekkora távolságokra mehetnek a fényjelek. Ekkora tartományban alakulhat ki termodinamika egyensúly. Most ebben van egy ilyen kis pici izé, egy kisebb tartomány. Hirtelen jön az infláció, és felfújja hatalmasra ezeket a tartományokat. Gyorsabban, mint a fénysebesség. Ugye már beszéltünk a gumigömbnek a felfújásáról. Az, hogy a felszínen mennyi a közlekedési szabály, az nem érinti a gömb felfújásának a sebességét. Ez két különböző dolog. Hirtelen felfújják annyira, hogy ebből a nagy gömbből 10^50-szer akkora gömb lesz, abból a piciből is lesz egy 10^50-szer akkora, mondjuk egy 30 milliárd fényév átmérőjű gömb. És ezen belül mindenhol egyforma hőmérséket, és ezen a nagyon belül is mindenhol egyforma hőmérséket. De a mostani, az ott eltelt egy kis idő, mondjuk 13 milliárd év, és a 13 milliárd év alatt a fénynek az útja az ekkora, ez a 13 milliárd fényév. Az mind benne van a piros gömbnek, ami annak idején millimikronos volt, annak a belsejében mind benne van. Tehát ez a nagy homogén és már kiegyenlítődő hőmérsékletű tartomány az ilyen hatalmas nagy lett. Annak egy pici részében vagyunk, és annak egy pici részét látjuk be a mostani 13 milliárd fényév átmérő gömbként. Ha még egy ideig várunk, akkor ez ugye nő, hát egyre többet fogunk látni, és sokáig kell várni, hogy már ezen túllássunk, és már lássunk más hőmérsékletű tartományokat is. Tehát ez a horizont probléma megoldódik, hogy a két hajó az nagyon közel volt egymáshoz, de ők nem mentek túl gyorsan, hanem fölfújták alattuk a gömböt. Ezzel tehát ezeket a furcsaságokat ki tudtuk magyarázni. És viszont akkor hogy néz ki ez az új világmodell? Cserélj. Ugye, a kezdetben volt ez a kékkel rajzolom azt a eredeti vákumállapotot, ami szimmetrikus volt, amiben az a meze a nulla értéket vette fel. Most ebben kialakulhattak ilyen kis buborékok, amik már a mostani vákumunknak feleltek meg, és azok elkezdtek nőni. Most két eset van, hogy összeérnek, gyorsabban nőnek a buborékok, mint a világegyetem általános tágulása, akkor össze fognak érni. Ez olyan, mint amikor a vizet forralom. Abban elkezdenek létrejönni a kis gőzbuborékok, és előbb-utóbb az egész átalakul gőzzé, mert durván szóval akkorák lesznek a gőzbuborékok, hogy az egész víz gőzzé válik. És köztem már nem marad víz. Most itt viszont, hogyha az egyik tartományban, egyik másikban, meg másik állapotban estek be esetben az anyag, akkor lesznek a határok, ahol észre lehet venni, hogy hoppá, itt most valami változás van. Egyikben plusz finul, másikban mínusz finul annak a mezőnek az értéke, akkor ott van a határ, ahol átmenet van. Mint ahogy a vasban is észre lehet venni a ilyen irányban, meg az olyan irányban mágnesezett doméneknek a határát, ezt finom mérésekkel ki lehet mutatni. Sőt, át lehet őket állítani külső mágneses térről, és akkor recsekés lehet hallani, tehát makroszkopikusan ezt észlelni lehet, fülhallgatóban a Barkhausen effektus, amikor át mágnesezzük a mágnes szalagon a kis doméneket. Ez megtörténhet. Az akkor ilyen helyeket észre lehet venni a világban. Például miről veszi észre az ember? Hogyha jön messziről a fény, akkor ezen egy kicsit szóródik, elkenődik a fény. Azt lehetne látni, olyan, mint hogyha, amikor valahogy mondjuk a tűz fölött, hogy rezeg a levegő, és akkor ami mögötte van, az kicsit homályosan vagy elmosódva, mozogva látjuk. Itt is olyasmit kéne észrevenni, hogy van egy ilyen fal, és az azon túlról jövő csillagfény, az galaxis fény kicsit zavaros. Hát ilyet nem látunk. Lehet azt mondani, hogy a marha nagy az a domén, jó messzire van a fal, hogy azon túlról még nem ért ide a fény. Ez az egyik eset. Tehát mondhatjuk, hogy az egész ismert univerzumunk benne van egy ilyen doménban, amit eddig belátunk, az ekkora, és még nem látunk. Ha még várunk egy darabig, akkor majd látunk ilyen furcsaságot, hogy a doménen túlról érkező fény milyen. A másik lehetőség pedig az, hogy a háttér az gyorsabban tágul, tehát a buborékok lassabban tágulnak, mint a háttér, ezért nem fognak összeérni ezek a buborékok. Még egy kis érdekesség előfordulhat, hogy ennek a buboréknek a belsejében ott marad ennek a külső vákumnak egy pincin darabkája. Ez ennek a modellnek az egyik verziója. Tehát esetleg ez ott volt a háttér anyag, abban kipattantak a buborékok, mondjuk a gőz, és a gőzben maradt egy pici vízcsepp. Miért? Mert vannak benne olyan kis anyagfajták, amik nem létezhetnek víz nélkül. Most például azt mondhatom, hogy vannak a kvarkok, amik csak ebben a kék zében tudnak mozogni. Volt itt három kvark, akkor ahhoz hozzáragadt ennek a kéknek egy picin kis darabkája itt a vákuumon belül. Na azt a kis micsodát hívjuk protonnak. Tehát így maradtak a bizonyos speciális elemi részek, amik piciben megőrizték ezt a korábbi vákumállapotot. Ez a modell egyik lehetőség. Na most mindesetre itt jönnek ezek a buborékok és tágulnak szét. Mekkora ütemben tágulnak? Erre aztán mindenféle számolások, modellek vannak. Elképzelhető, hogy egy ilyen buborék tágul, aztán összeroppan, eljátsza azt az egész kozmológiai folyamatot, amiről szó volt, elindul piciből, tágul, aztán összeroppan. Vagy tágul és gyorsabban tágul. Ez a modell micsoda? Hát az, amiről a múltkori előadásnak a végén beszéltem, ez a steady state modellnek, a stacionális világegyetem modellének és a nagybummos modellnek egy nagyon furcsa és érdekes szintézise. Itt globálisan az egész világ az örök életű és állandós volt, hiszen mit látunk? Tágul szanaszét az egész, és abban pattognak ki ezek a kis buborékok. Mindegyik buborék maga egy ilyen kis univerzumocska, és lejátsza az egész sztorit. De az egész az nagyjából stacionális. Ahogy annak idején úgy gondolták, hogy a csillagok születnek, meghalnak, de az egész világegyetem állandósult állapotban van, hát most akkor ilyen értelemben mi az az anyagfajta, amiben létrejönnek ezek az új anyagok, amit hol feltételezett? Hát nem hidrogénatomok jönnek létre, hanem komplett kis világegyetemecskék. Egy ilyen buborék, ami maga aztán később lejátsza a sztorit a benne levő anyagokkal, tágulással, fázis átalakulással, fotonokkal, emberekkel, meg egyebekkel, ha éppen olyanok a paraméterek. Ennek a modellnek egy izgalmas változata, amiről majd szintén fogok később beszélni, hogy lehet, hogy a különböző buborékokban kicsit mások a fizikai törvények. Például más, egyikben meg a másikban más az elektronnak a töltése. Hiszen az is egy olyan fizikai paraméter, amit lehet, hogy a véletlen állít be, úgy, mint hogy melyik gödörbe esünk be. Lehet, hogy attól függ az elektron töltés, hogy melyik gödörbe estünk be. Vannak a modellnek ilyen továbbfejlesztett verziói, és ezért a különböző buborékokban másféle fizikai törvények alakulnak ki, és az egyikben például lesznek galaxisok, meg emberek, a másikban meg nem lesznek. Csak utána körülnéznek, hogy jaj, milyen érdekes, hogy vannak galaxisok, meg vannak emberek, milyen jó pofa fizikai törvényeink vannak. Közben nem látjuk, hát nem is láthatjuk azt a sok-sok másik világegyetemet, amiben éppen olyan pekesek a fizikai törvények, hogy nem jöhettek létre csillagászok, és nem lehetett ilyen előadásokat tartani. Köszönöm szépen a figyelmet!